Műsorajánlat.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Az egykori kaszinó, a Fekete Sas gyógyszertár beltere és a sörgyár tárgyi emlékei csak néhány kép a nagykanizsai Túri György Múzeum tárlatából, amely a város történelmét és 18.-19. századi fejlődését mutatja be.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának következő évadáról stúdió vendégünk Betterman Jákob, a zenekar fagott szólamvezetője mesél. Pünkösdi örökség, ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén, és az Addikt című előadás a Fővárosi Magyar Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
9 óra után 7 perccel a szerkesztő Veres Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, 0630 9666, és már is mondom, hogy miről hallhatnak nálunk 10 óráig. Az elmúlt időszakban erősödött a forint, ami persze öröm a külföldre nyaralni indulóknak, de vajon hogyan hat az árfolyam változás a lakáspiacra, illetve a rövid távú lakáskiadásra? Aztán hosszú, tartalmas élet. Nem elég sokáig élni, érdemes jól eltölteni az egyre hosszabb nyugdíjas éveket. De hogyan tudnak ebben segíteni az önkormányzatok? Erről is gondolkodunk 9:30 után. Írják meg nekünk Önök is, hogy járnak közösségbe. Hova fordulhatnak a praktikus kérdéseikkel? SMS számunk még egyszer 0630 9666. Örülünk, ha erősödik a forint, hiszen az árfolyam változás miatt olcsóbb lehet a nyaralás is. De vajon az ingatlanpiac szempontjából jelent-e ez változást? Lehet-e árfelhajtó hatása? És most kezdődik a turista szezon, évek óta nagy viták övezik a fővárosi Airbnb kiadott lakásokat. Erről is beszélgetünk vendégünkkel, mármint a változásokról Balogh László vezető gazdasági szakértővel az ingatlan.com-tól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Talán nézzük először akkor az euró erősödését. Befolyásolja ez az ingatlan piacot, vagy sem?
Közvetlenül nem, mivel a magyarországi ingatlanok, hál' Istennek, még forintban kötik az ügyleteket. Vannak egyébként olyan ország, például Románia, ahol bár a hivatalos deviza az ugye román lej, de mégis euróban fogalmazzák meg az ingatlanok elnétekét. Tehát hogyha például ott erősödik az euró a lejjel szemben, akkor az okozhat drágulást az ingatlan piacon úgy, hogy igazából semmi se változik az országon belül. De most visszatérve Magyarországra, itt közvetlenül nincs hatással az euró-forint árfolyam az ingatlanpiacra, de közvetve viszont annál inkább. És ez ráadásul nem is egyirányú ez a hatás, hanem van, ami erősíti, van, ami pedig gyengíti a piaci folyamatokat. Induljunk a gyengítés irányából, ez pedig leginkább a külföldi keresleten keresztül csapódhat le az ingatlanpiacra negatívan, mert hogyha erősödik a forint, ez azt is jelenti, hogy ha valaki külföldről nézi a hazai ingatlanárakat, és euróban gyűjti össze a pénzt, amit fizetne értük,
és többet kell.
Akkor most többet kell fizetni, hiszen külföldön nézve drágább a forint, és lehet, hogy úgy emelkedett az elmúlt hetekben 10-20%-ot az ingatlanok ára, euró pozícióból nézve, hogy valójában az ár maga egy forint fillérrel sem változott.
És ez látszik, ez kereslet csökkenést jelent? Tehát látszik a mértéke, ennek van annyi külföldi kereslet?
Na, jó hír az, hogy nem. Tehát, hogy annyira marginális, annyira elhanyagolható a teljes piaci forgalomból a külföldi vásárlóknak a száma és aránya, ez országosan 5%, Budapesten 10%, és egyébként a budapesti belső kerületekben, erről majd úgyis későbbiekben beszélünk, ott viszont minden negyedik, ötödik vásárló külföldről érkezik. Tehát ebből a szempontból ez csak koncentráltan, tehát közvetlenül egy városrész, egy-két városrészben csapódhat le negatívan az ingatlanpiaci folyamatok szempontjából, viszont a mérlegnek van egy másik serpenyője, ami azt jelenti, hogy ez kedvezőleg is hathat áttételesen, és nem azonnal az ingatlanpiacra, ez pedig azon keresztül fogható meg, hogyha erősödik a forint az euróval szemben, akkor az lehetőséget teremt a kamatok csökkentésére, és ezt láttuk egyébként a nemzetközi és a bankközi kamatszintek csökkenésén keresztül is, hogy ez a folyamat már elindult, ha pedig csökken a kamatkörnyezet, akkor ez azt is jelenti, hogy aki lakáshitelt venne föl, az most piaci alapon 6-6,5%-os lakáshitel kamatokkal találkozhat, de a bankközi kamatlábak ilyen 6-7%-os szintről, ugye itt is a bankközi kamatlábak közül a BIRS az, amit szoktunk nézni, és az ilyen 5-10 éves futamidőre nézzük, mert ez az, amiket a bankok hivatkozási pontként, referencia pontként tekintenek arra, hogy hogyan árazzák a lakáshitelek kamatait, tehát ez a 6-7%-os szint már 5-5,5%-ra csökkent, tehát ez azt vetíti előre, hogyha ezek a folyamatok kitartanak, akkor csökkenhetnek piaci alapon a lakáshitelek kamata
is. Tehát kedvezőbb hitelfeltételekkel tudunk lakáshitelhez jutni.
Hitel lehetőség, akkor az erősítheti a keresletet. És ennek közvetett módon tehát a forint-euró árfolyam is hatással van erre.
Említette, hogy a lakáspiacon marginális a külföldiek vásárló ereje az üdülő vagy nyaraló piacon is?
Ez is érdekes, mert minden külföldi vásárló nemzetnek megvan a maga karaktere, megvan a maga sajátossága. Vannak olyan népek, mondjuk úgy, akik nem Budapest központúak. Ezek közé tartoznak a kínaiak, vietnámiak, izraeliek, de a legnagyobb populáció, vagy legtöbb külföldi vásárlót felsorakoztató Németország, németek, ők érdekes módon 60%-uk Budapesten kívül vásárol ingatlant, és ők pont a Balaton környéki, Balaton felvidéki településeken vásárolnak. Részben van,
hogy én is ott vásárolnék német nyugdíjasként.
Egyrészt van, aki akár nyugdíjasként második otthon vásárol, van, aki pedig akár állandó jelleggel is ide költözik, mert hogyha mondjuk egy euróban kapott nyugdíjat itt költ el, most pont egyébként a forint erősödése ez negatívan hat erre, de összességében nagyobb a itthon a vásárló erre valószínűleg, mint Németországban, és ez megjelenik, és ez főleg itt a Veszprém megyei, Somogy megyei lakáspiaci keresletben csapódik le.
Egyébként milyen tendenciákat lát most, és ez nem is az forint erősödésével kapcsolatos, hogy például említette a németeket, ezen kívül kik azok, akik még vidéki településeken szívesen vesznek nálunk lakást? Hollandok?
Hogyha Dunántúli régiót veszük alapul, akkor én úgy szoktam fogni, a német alföldi vásárlók, ezek közé tartoznak a németek, osztrákok, svájciak, belgák, hollandok. Ők erőszeretettel választják a Dunántúli régiót ingatlanvásárlás
szempontjából. Ez még mindig fellendülőben van, ez a kereslet?
Én azt mondanám, hogy ez egy bizonyos szinten stabil, de stagnál. Tehát nincsen számottevő kilengés ebben a mutatóban.
Az biztos, hogy nyáron azért erősödik a kereslet az Airbnb lakások iránt, vagyis ez a rövid távú lakáskiadás iránt. Hogy néz ki ez a budapesti kerületekben? Melyek a keresett kerületek, és hol csökkentek a lehetőségei ennek a kiadásnak?
Hogyha egy picit hátrébb leszünk, és az országos szintről közelítünk rá Budapestre, akkor érdemes azt figyelembe venni, hogy a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma 90%-ban Budapestre koncentrálódik. Tehát a külföldiek által hajtott turizmus az Budapesten csapódik le túlnyomó részt. Részben egyébként olyan események is hozzájárulnak, mint a most hétvégén megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája döntő. Tehát, hogyha van egy olyan esemény, vagy a Forma 1-es nagy díj, az mindenképpen fellendíti a külföldiek érdeklődését Budapest iránt, és ezt egyébként meg nem csak külföldiek tudják learatni, hanem a budapesti ingatlan tulajdonosok is, akik rövid távra adják bérbe a szálláshelyként a lakásaikat. Ez egyébként egy nagyon érzékeny téma, mert egyfelől ez egy jó üzleti lehetőség, másfelől viszont azért az ott élők számára ez sokszor nehézséget, kihívást jelent, de ez is nagyon koncentrált, mert Budapesten belül azt mértük föl az DNA szolgáltató adatai alapján, hogy a szálláshelyek 80, többi 80% az 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben található, illetve az első kerületben, tehát ezek a belvárosi kerületek azok, amik a legforróbbak ebből a szempontból.
Igen, de akkor ez azt is jelenti, hogy ezekben a kerületekben hosszú távú bérleményt nehezebb találni, vagy drágábban lehet akkor találni, mert ha jól tudom, egy rövid távon kiadott lakásra körülbelül kétszer annyit lehet akkor havonta beszedni, hogyha ha úgy adja ki valaki, míg hosszú távon pedig a felét, tehát most ilyen átlagot próbálok mondani, úgy láttam, hogy 300 000 forint körül havonta, hogyha havi bérleményként adja ki valaki, és több mint 700 000 forintot kereshet, hogyha rövid távon.
Igen, ez az ötödik kerületben így van. Ezt is megnéztük a számok alapján. Budapesten az átlagos havi bérleti díj az 250 000 forint, míg egy rövid távú bérbeadásból származó átlagos havi bevétel, és ez fontos, hogy bevétel, az meg 625 000, tehát több, mint a duplája, de azt hozzá kell tenni, hogy ez sokkal több kiadással, és sokkal több munkával is jár, hiszen hogyha 3-4 naponta cserélik egymást a vendégek, az sokkal több idő és pénzbeli ráfordítást is jelent az ingatlan tulajdonos számára, úgyhogy ez nem a jövedelme, tehát ez nem biztos, hogy jövedelmezőbb is, valószínűleg igen, de azért itt nagy költségek is vannak, plusz, ami most egy forró téma az az, hogy az önkormányzatok is a szabályozás útjára léptek ebben a tekintetben. Egyébként a kérdésére válaszolva, a belvárosi kerületekben hagyományosan nagyon nagy a hosszú távra kiadó lakások kínálata is, hiszen aki bérelni szeretne lakást, így is úgy is mondhatni, hogy sokat kell fizetni a kiadó lakásokért, Budapesten átlagosan 250 000 forintot, és érdekes, hogy a legolcsóbb peremkerületek, tehát például a Cseppel, a 19. kerület, az ilyen 200 000 forintos átlagos bérleti díjszinten rendelkezik, a legdrágábbak, az 5., a 2. kerület, meg 330-350 000 forintos bérleti díjjal. Tehát Budapesten az a helyzet, hogy 200 000 forintnál olcsóban nagyon nehéz találni, 300 000 forintnál drágában nagyon nehéz kiadni, tehát nagyon összetömörödnek a bérleti díjak, viszont aki már ennyi pénzt kifizet, az meg szeretné megvásárolni ezzel azt a rugalmasságot, hogy ne utazással és ingázással töltse el az ideje nagy részét, ezért a belvárosi kerületek a legkeresettebbek az albérletpiacon is, és nagyjából itt egyensúlyozik a rövid és a hosszú távra kiadó lakásoknak az egyensúlya.
A kiadók szempontjából az is érdekes, ugye említett, hogy nyilván sokkal több befektetett munka, hogy megjöjjön ez a akár dupla annyi bevétel egy Airbnb lakás esetében, de ugye egyre forróbb téma egyébként egész Európa szerte, hogy az önkormányzatok korlátozzák ezeknek a lakásoknak a fenntartását. Nyilván annak érdekében is, hogy könnyebb legyen albérlethez vagy bérleményhez jutnia az állandó lakosoknak. Itt láttunk már erre példát, vagy látunk Budapesten példát a 6. kerületben. Mit mutatnak az ingatlan piaci adatok? Hogyan befolyásolta ez egyébként az Airbnb piacot?
A 6. kerületben január 1-től már nem lehet ilyen lakáshotelt üzemeltetni, ez alól kivételt képeznek a közösségi szálláshelyek, ezek egyébként lehetnek lakások is, de ennek speciális feltételrendszere van, a nap 24 órájában portaszolgálatot kell például üzemeltetni, tehát teljesen másként működik ez, mint hogyha valaki csak egy-egy lakást ad bérbe, rövid távra, és a 6. kerület tapasztalatai azok igen érdekesek, mert a tiltással gyakorlatilag itt esett vissza a legjobban 60%-kal a rövid távra kiadó lakások száma, és ezeknek egy része az megjelent a hosszú távú bérlemények sorában, amivel a legnagyobb lakáskínálata, a hosszú távra kiadó lakáskínálata a 6. kerület rendelkezik, 1330 hirdetést látunk hosszú távra kiadó ingatlanok tekintetében Terézvárosban, és ez több mint 30%-kal erősödött tavalyhoz képest, és mivel több a kiadó lakás, ezért a kereslet is erősödött 32%-kal, az árak pedig nem nőttek tavaly májushoz
akkor
képest.
Akkor célt értek tulajdonképpen az intézkedéssel?
Igen, ez nagyon nehéz leszűrni, hogy most mi mit okoz, és minek a közvetlen hatása az ingatlan piacon, mert nagyon sok tényező hat egyszerre. Ne felejtsük el, hogy szeptemberben indult az otthonstart hitel is, és az nagyon sok bérlőt szivattyúzott el az albérletpiacról, tehát általánosan megfigyelhető egy átcsökkenési vagy egy stagnálási trend, de ettől függetlenül az biztos, hogy most jobb lett a kiadó lakások elérhető elérhetősége a Terézvárosban, hiszen azok a tulajdonosok, akik most már nem akarják, vagy nem tudnak új engedélyt szerezni, vagy már korábban rövid távra adták bérbe ezeket a lakásokat, és szeretnék hasznosítani ezeket az ingatlanokat, de nem szeretnék eladni, ők szükségszerűen hosszú távra adják bérbe ezeket a lakásokat.
Tud más kerületről is, amely hasonló intézkedést tervez?
Azt nem tudjuk pontosan, hogy ilyen drasztikus, teljes tiltást mely kerület tervezi, de az biztos, hogy a 9. kerület kivételével minden belvárosi kerületen napirendre került a téma. A napokban pont a 8. kerületi önkormányzat volt az, aki társadalmi egyeztetésre bocsájtotta azt a szabályozási tervet, ami egyrészt csak a jövőben lép hatályba, és a meglévő rövid távon üzemelő lakáshoteleket nem érinti. De az 5. kerület már közreadta a szabályozási tervét, ott is maximalizálták, hogy hány százaléka működhet így rövid távra kiadó lakás formájában a teljes lakásállománynak. A 7. kerület az újra engedélyezteti a társasházakkal ezt a tevékenységet, tehát ott is egyfajta szabályozás indult el. Az 1. kerület pedig az elmúlt hónapokban vette napirendre a kérdést, tehát most minden kerület mocorog ebben a témában, és ez nagyon érdekes egyébként az is, hogy ahány kerület, lehet, hogy annyiféle szabályozás lesz. Tehát az sem egyébként nagyon szerencsés, hogyha nagyon széttartóak ezek a szabályok, mert ez mind a szállásadóknak, mind pedig az ingatlan piacnak, mind pedig a bérlőknek, vagy éppen a szálló vendégeknek ez egy ilyen fejtörést okozhat. Lehet, hogy szerencsésebb lenne egy egységes szabályozás, ami abból a szempontból teljesül, hogy 2026 végéig Airbnb moratórium van, tehát hogyha valaki most vásárol egy lakást, arra nem kaphat rövid távú szálláshely szolgáltatási engedélyt, csak 2026 után.
Ez elsősorban Budapestet érintő kérdés?
Ez csak és kizárólag Budapestet érintő kérdés, mert egyébként vannak más ilyen klasszikus szálláshely célpontok, például a Balaton környéke, emlékezhetünk erre a Zimmer Frey jelenségre, az apartmanokra, ami nagyon sok turistát szív föl, de az nem okoz ekkora konfliktust a helyi lakosság körében.
Tulajdonképpen mi mozgatja általában az ingatlan piacot? Tehát mi múlik az, hogy éppen pörög vagy nem pörög? Ugye tudjuk, hogy amikor elindult az Otthonstart program, akkor azért nagyon sokan kerestek ingatlant. Most mi a helyzet? Mi befolyásolja?
Alapvetően mindig a kereset és a kínálat egyensúlya határozza meg az ingatlan piac dinamikáját, erejét, illetve az árszinteket is. Ezekre viszont nagyon sok tényező hat. Ha itt is az a kérdés, hogy mikor pörög jobban az ingatlanpiac, akkor, amikor megfizethetőbbek a lakások. Ez most egyébként az utóbbi időben nem ez volt a helyzet, és ez az Otthonstartos nagy roham főleg annak volt köszönhető, hogy a 3%-os hitellel gyakorlatilag mondhatni, hogy felére csökkent a havi kiadások összege, hogyha valaki hitelt vesz föl, hiszen nem 6-7%-os kamatszinten kell fizetni a törlesztőt, hanem 3%-kal, tehát ez azt jelenti, hogy egy 50 millió forintos hitelnek is idézőjelbe téve csak 230 ezer a törlesztő részlete, de összességében, hogyha az árakat nézzük, akkor az árakra a legnagyobb hatással a vevők jövedelem szintje van. Tehát amikor nőnek a jövedelmek, akkor az 90%-ban ezekkel együtt mozgatja a lakásárakat is.
Mit gondol, mi vár ránk akkor a jövőben, a következő években? Most milyen irányba indul el az ingatlan piac?
Én azt gondolom, hogy most már nem olyan forró a helyzet, mint amit láttunk az elmúlt időszakokban, és az ingatlan.com lakásárindexe is azt mutatja, hogy egyre inkább csökken ez az áremelkedési tempó, amit 2025-ben láthattunk, amikor 20%-os volt az országos lakásdrágulás, és szerintem a későbbiekben egyfajta konszolidációra, egyfajta visszarendeződésre lehet számítani. Ez nem azt jelenti, hogy csökkennek a lakás, csak már nem nőnek olyan mértékben, és ha szerencsénk van, és a vevőknek szerencsé van, akkor az ő jövedelmük nagyobb mértékben fog nőni, mint hogy a lakások drágulnak, ez pedig közvetve hozzárulhat a lakáspiac jobb megfizethetőségéhez is.
Nagyon szépen köszönöm, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. És akkor a lakáspiaci elemzés után most tulajdonképpen öltözködési tanácsokkal folytatjuk, illetve a ruházatunk elemzésével. Protokoll és rendezvényszervezés helyzete az oktatásban és az állami versenyszférában. Ezzel a címmel tartanak jövő héten egy konferenciát, melynek főszervezője Gáspár Ágnes, nemzetközi protokoll szakértő, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
Szép jó napot, napsugaras napot kívánok mindenkinek, köszönöm a meghívást.
Önnek is, Ágnes. Azért szervezik ezt a konferenciát, mert hogy annyira rossz ránk nézni egy-egy rendezvényen, vagy az oktatásban, tehát tanulni, tanítani kell?
Mindenféleképpen fontos, hogy beszéljünk róla, vannak problémák, de a fő apropója az, hogy eltávozott közülünk dr. Vámos Lászlóné, és ez egy omázs Vámos Lászlóné tiszteletére, aki tulajdonképpen az igazságügyi főtanácsos volt, Nemzetközi Szertartás és Protokoll Akadémia rendes tagja, a Protokollos Egyesület alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke, tehát egy fantasztikus szakember ment el, és ennek szomorú apropójaként tudjuk azt, hogy erről kell beszélni. Ő is nagyon oda tette magát abban a szempontból, hogy a viselkedéskultúra, a diplomácia minden területén fontos erről beszélni, és hogy ezt professzionálisan gyakoroljuk.
Milyen témákkal foglalkozik majd a konferencia? Melyek azok a területek, amelyeket ön szerint most érdemes külön kiemelni?
Hát ez a konferencia csodálatos különböző területeket ölel föl, ezért is állítottam így össze, ez a Metropolitan Egyetemen történik. Már nagyon fontos, hogy egy átfogó oktatási gondolatokat is a rektorhelyettes asszony Nárné dr. Habil Tóth Zsuzsanna elmond, de viszont arról is, hogy milyen az asszertív elegáns viselkedés magabiztossága, professzor asszony ad elő, a protokoll és a konzuli kapcsolatok, tehát az is nagyon fontos, hogy milyenek a tiszteletbeli konzuli feladatok abban, hogy az országimást képviseljük, és egyáltalán a diplomáciában jól mozogjunk, akkor az oktatásban és a nemzetközi kapcsolatok területén hogyan megy, ugye itt a Pázmány Egyetemről jön.
Értem.
Intézetvezető úr, akkor a sportrendezvények protokolljáról nagyon fontos.
Na itt álljunk meg egy pillanatra, ugye? Azt hiszem, hogy ez egy új terület az öltözködésben.
Bizony.
Ugye? Mert hogy rengetegen, hál' Istennek mondom, rengetegen bicikliznek, kocognak, túráznak, de hát pont most remélem, hogy nem haragszik meg az egyik kolléganőm, láttam, hogy ő futva érkezett a munkába, futószerelésbe leizzadva jött be a folyosón, és hát tényleg úgy elgondolkodik az ember, hogy vajon milyen helyzetekben hogyan jelenhetünk meg, hogyha az utcán sok ember között sportolunk.
Fontos, hogy nagyon praktikus legyen a ruha, kiszolgálja a tevékenységet, és esztétikus legyen. Fontos az is, hogy az egészségünket, a testrészünket úgy fedjük, hogy mondjuk a nőknél egy jó felső rész az mennyire fontos, például, de ezt se felejtsük el, de egyébként tehát nagyon a praktikummal, de esztétikusan jól jelenjünk meg, akár az utcán is.
Na, fontos kérdés.
Is.
Futásnál igen. Ugye a fiatal lányok sokszor hordják ezeket az apró kis toppokat, de én láttam azért már idősebbeket is ugye szűk biciklis nadrágban. Illik vagy nem illik, hogyha én biciklizni megyek, és mondjuk valamilyen kisvároson keresztül biciklizek?
A szexualitás kihangsúlyozása az öltözködésben, akár az általános, akár a sportöltözékeknél, vagy a diplomáciában nem annyira praktikus, és nem esztétikus, és nem megengedett. Ettől függetlenül még sokan sokféle kihágást eredményeznek az öltözködésükbe, de sajnos minden területen meg kell tartani azt a finom diszkréciót, attól még nagyon csábító, nagyon szép és nagyon csinos lehet valaki, hogy nem szélsőségekbe gondolkozva öltözködik föl, vagy éppen nem öltözködik föl. Tehát, hogy minden szempontból fontos.
Értem.
Vagy akár például az edzőtermekben is.
Értem, tehát érdemes mondjuk a szűk testhez álló ruhára azért mégiscsak valami, nem tudom, könnyű sortot, vagy akár egy ilyen légáteresztős, bővebb pólót rávenni, hogyha emberek közé megyünk. Egyetlen mondatot még arról, hogy ugye, hál' Istennek, itt vagyunk már a koranyári időszakban, egyre melegebb van, az irodába, munkahelyre mit illik és mit nem illik felvenni vagy levenni ilyenkor?
Én azt tudom mondani, ha mesztelenek vagyunk, akkor is melegünk van, éppen ezért nem árt, ha van valami rajtunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ugyanúgy a légkondicionált helységekbe se kell kivetköznünk, mert sőt, inkább ott föl kell öltözni. Igenis, a könnyű, finom, jó pamutanyagokkal az üzleti öltözködést tökéletesen meg lehet valósítani. Ha azt gondoljuk, hogy Olaszországban a legmelegebb területeken is a férfiak is hosszú nadrágban vannak, inkben vannak, a business casualnek, tehát a leglazább variációja ugye a dress kódoknak, vagy éppen a business formal, tehát a formális üzleti öltözködésnek igenis meg tudnak felelni, pedig ott egy kicsit melegebb van. Tehát a rövid nadrág, strandpapucsba beklapfogok a munkahelyemre, azért az nem éppen az esztétikum, és nem a legmegfelelőbb üzleti tárgyalásokra.
Tehát e tekintetben biztosan érdemesebb inkább az olasz ízlést követni, és mondjuk nem az amerikai könnyedséget. Nagyon szépen köszönöm, Gáspár Ágnes nemzetközi protokoll szakértő adott nekünk tanácsokat. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Egy perccel fél tíz után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Bona Szabolcs hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország újabb offenzívát indíthat Fehér Oroszország felől, Kijev és Csernyihív térsége ellen. A kijevi vezetés közölte, a fenyegetés és Minszk orosz barát politikája miatt több mint 1000 kilométeren megerősítik a védelmet a szomszédos Fehér Oroszországgal közös határon. Ismét kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán. A kráterből 4,5 kilométer magasba is jutott hamu. A térségben narancssárga veszélykódot adtak ki a légi közlekedésre. Oroszország egyik legaktívabb vulkánja legutóbb március végén tört ki. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb középső területeken lehet elszórtan, egy-egy futózápor, zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, este 13-20 fok lesz.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Nem az időskort szokás az emberi élet legvidámabb szakaszának tekinteni, hiszen különféle betegségek, nyavaják kínozzák már ilyenkor az embert, és gyakran a magány is. Ám ha a közösség odafigyel, rengeteget tehet a boldog nyugdíjas évekért, és nem is minden kerül pénzbe. Jó gyakorlatokat keres a 15. kerületi önkormányzat egy uniós pályázat keretein belül. Legutóbb Hollandiában jártak. Mindjárt kiderül az is, hogy milyen jó ötleteket találtak itt, de írják meg nekünk önök is, hogy önök a saját környezetükben milyen lehetőségeket találnak, hova fordulhatnak tanácsért, merre vannak közösségi programok. SMS számunk 0630 9666. Az idős gondozás a elsősorban az önkormányzatok feladata hazánkban, de vajon milyen gondokkal küzdenek, és milyen jó megoldásokat találnak az ország különböző pontjain? Következzen egy tudósítási csokor Miskolcról, Debrecenből, Székesfehérvárról és Győrből.
Miskolcon ma már minden negyedik lakos időskorú. A több mint 30.065 év feletti ember ellátása egyre nagyobb kihívást jelent a szociális és egészségügyi rendszernek egyaránt. A probléma azonban nem csak szociális, hanem társadalmi kérdés is. A családok nem mindig tudják ellátni az idős embert, hiszen dolgoznak. A szakemberek szerint nő az igény az idős otthoni ellátásra, azonban hosszú a várólista. Vannak olyan idős emberek is, akik nem szeretnének intézményi keretek között élni, és ha mégis beköltöznek, nehéz a megszokás, mondja a Miskolci Napház gondozóközpont vezetője Tóth Éva. Vannak pozitív kezdeményezések a városban. Civil szervezetek, önkormányzat által működtetett idősek napközi otthona, nyugdíjas klubok segítenek a mindennapokban az idős embereknek. A legnehezebb helyzetben a demenciával küzdő idős emberek és családtagjaik vannak. Nekik ugyanis nem elég a szociális alapon járó házi gondozás, hiszen az bizonyos napszakokra korlátozódik, a demens idős embernek pedig 24 órás felügyelet szükséges. Az idős gondozás kérdése ma már szinte minden családot érint, vagy érinteni fog.
Debrecenben, illetve Hajdú-Biharban három kiemelt nehézséggel küzd az idős gondozás rendszere. Hosszú idős otthoni várólisták vannak. Ebből következik a második, hogy emiatt folyamatosan növekszik a családokra nehezedő otthoni ellátás anyagi és fizikai terhe. A harmadik pedig az, hogy egyre több a demens idős ember, számuk gyors ütemben növekszik. Nagy Lajosné, a Debreceni Városi Szociális Szolgálat intézményvezetője elmondta, naponta több mint 1000 idős emberrel vannak kapcsolatban. A bentlakásos otthonokban az egészségi és a fizikai állapotból adódó gondokkal találkoznak. Alig akad olyan idős ember, aki csak a magány miatt szeretne bekerülni egy-egy otthonba. A jelentkezők többsége súlyos egészségi problémákkal küzd, a várólista pedig az ellátástól függően változik. A leghosszabb Lajstrom a speciális ellátást igénylő idős emberek esetében alakult ki. A demenciával vagy Alzheimer korral élők száma folyamatosan nő Hajdú-Biharban is, de a kifejezetten nekik fenntartott férőhelyek száma messze nem éri el az igényeket. A szakember elmondta, ha mindent beleszámol, akkor az általuk fenntartott férőhelyek száma 357 Debrecenben, de legalább kétszer ekkora a várólista. Ezen kívül biztosítanak otthoni szakápolást és házi segítségnyújtást is, így jön ki az összesen említett 1000 fős létszám. A debreceni önkormányzaton kívül magáncégek és a történelmi egyházak is tartanak fenn otthonokat a városban és a vármegyében is, hasonló férőhelyjel, összesen tehát még plusz 1000 helyen lehet számolni, de ezekben az intézményekben is jelentős a várólista. A magánintézmények pedig a többség számára rendkívül drágák.
Hogy Székesfehérváron ki hogyan éli meg az időskorát, nagyon sok mindentől függ. Ha valaki magányos, csak akkor lehet igazán bajban, ha egyáltalán nem nyitott a kínált lehetőségekre. A bezárkozás már pedig jellemző az idősebb korosztályban, motiválni kell őket. A házi orvosokat is erre kérik az idős gondozással foglalkozók. Nagyon sok nyugdíjas klub működik a városban, városrészekben vagy egyházi fenntartásban is. Ezekben széles palettájú kulturális programot kínálnak, kirándulásokat szerveznek, bekapcsolódnak a város eseményeibe, a lakóterületük gondozásába, virágosításba és így tovább. Van szépkorúaknak szervezett mozi, nyugdíjas torna és szenior tánc is a városban. Az önkormányzati fenntartású Kossuth Zsuzsanna szociális intézménynek 3 bentlakásos és egy átmeneti ellátást nyújtó intézménye van. Utóbbiba olyanok mennek maximum 1+1 évig, akik csak időlegesen kérnek segítséget. ezt a szolgáltatást akár napokra vagy hetekre is igénybe lehet venni, például ha a család elutazik, felújítás alatt áll a lakás, vagy kórházi kezelés után. A bentlakásos intézményekre komoly igény van, várólistás helyek ezek, hónapokat is kell adott esetben várni. Ahogy az intézmény igazgatója Török Tünde mondja, a legnagyobb gondjuk mindig abból adódik, hogy a hozzátartozók általában későn kérnek segítséget. Fehérvári specialitás, hogy ezekben az idős otthonokban az augusztusi királyi napokon résztvevő külföldi néptánc együtteseket is mindig vendégül látják. De a fehérvári balettszínházzal is együttműködnek, havonta egyszer közösen táncolnak a művészekkel. A saját otthonukba élő egyedülálló idősek nappali ellátása nagyon kedvelt. Számtalan program várja itt őket. Létezik házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés is. Van olyan nyugdíjas klub, amely szolgáltató házat is működtet. Fodrászt, lábápolót, gáz, vízszerelőt, asztalost, lakatost, villanyszerelőt és különféle háztartási gépjavító szakit lehet itt találni. A jelentős díjkedvezmény nyújtó szolgálat országosan is egyedülállónak számít, és nagy segítség a kis nyugdíjasoknak.
A kisalföldi megyeszékhelyen az idősek ellátása több pillére nyugszik. Az egyik legfontosabb forma továbbra is az otthonápolás, amiben segítséget nyújtanak a házi segítségnyújtó szolgálatok, azonban az otthonápolás komoly fizikai és lelki terhet ró a családokra, különösen akkor, ha az érintett folyamatos felügyeletre vagy speciális egészségügyi ellátásra szorul. A szakember hiány itt is érzékelhető, egyre nehezebb gondozót találni, és az ellátás költségei is folyamatosan emelkednek. Az állami fenntartású idős otthonok és gondozási intézmények iránt továbbra is nagy az igény. Győrben és környékén több bentlakásos intézmény működik, azonban a várólisták sok esetben hosszúak, akár évek is lehetnek. Az elmúlt években az egyházi fenntartású idős gondozás szerepe is felértékelődött Győrben. A történelmi egyházak és karitatív szervezetek több intézményt működtetnek a városban és a térségben, amelyek nem csak ellátást, hanem közösséget és lelki támogatást is kínálnak az idősek számára. Több helyen szerveznek közösségi programokat, lelki alkalmakat és egészségmegőrző foglalkozásokat is. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kap a magánellátás. Győrben is megjelentek a magasabb színvonalú privát idősgondozási szolgáltatások, amelyek gyorsabb ügyintézést, kényelmesebb környezetet és személyre szabottabb ellátást kínálnak. Az időskor kérdéséhez mindemellett szorosan kapcsolódik a nyugdíjasok foglalkoztatása is. Egyre több nyugdíjas vállal részmunkaidős vagy alkalmi munkát, akár anyagi okokból, akár csak azért, hogy aktív maradjon és közösségben legyen. Több nyugdíjas szövetkezet is működik a térségben, amelyek segítenek a munkát kereső idősek és a munkaadók összekapcsolásában.
Bétót Erika, Gyarmati Péter, Benkő Andrea és Gárdonyi Eszter összefoglalóját hallották, stúdiónk vendége pedig Rejsznén Aszádi Márta, 15. kerületi polgármesteri hivatal. Beszéltünk közben Magdolnával, még bólogatott az összeállításnál, tehát Rejsznén Aszádi Magdolna, 15. kerületi polgármesteri hivatal népjóléti és intézményfelületi főosztályvezetője, és Oriolt Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány alapítója, művészetterapeuta, a betegjogvédő, a tapasztalatcsere program projekt menedzsere, mondtam?
Longevity program.
Hosszú tartalmas élet, mondjuk magyarul. És ugye említettem, hogy Magdolna itt vérig bólogatott, amikor azt hiszem a székesfehérvári tudósítást hallottuk a lehetőségekről, és mondta, hogy hát így van ez nálunk is, így van ez nálunk is. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg nagyon széles skálájához hozzáférhet, aki szeretne nyugdíjasként a programoknak.
Önkormányzatunk biztosítja azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket ugye a törvény is előír, emellett persze önként vállalt feladatok is vannak, és akik érdeklődnek, azok az idősek, azok mindent megtalálnak, amit tudunk nekik nyújtani, illetve amire igényük van.
Az, hogy érdeklődjön egy idős, ugye már ez is sokszor nehéz kérdés, mert mondjuk otthon maradt, egyedül, nem tudja merre induljon. Hogy tudják ezt az érdeklődést felkelteni?
Hát ugye a szomszédság, a szomszédasszony eljár mondjuk az idős klubba, eljárnak a táncolni, eljárnak gerinctornára, így egymásnak adják, de természetesen van helyi újságunk, abban megjelenünk, honlapunkon meg lehet találni, de legjobban inkább így a szóbeszéd, barátok, idős baráti társaságok, illetve a szomszédok adják át a hírt egymásnak.
Tehát akkor érdemes aktivizálni az időseket, igen, hogy adják tovább a hírt, szólítsák meg a többieket. Ugye Európában mindenütt tendencia az előregedés. Én úgy tudom, hogy a 15. kerületben is 20 000 fölött van az idősek száma, és ez folyamatosan emelkedik ez a szám, ezt jól gondolom.
Igen, hát ez a 2000-es évek óta nagyon is megfigyelhető, de így van nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Nálunk a 60 év felettiek száma közel 20 000. Volt a kerület 100 000 fős, most 73 000-en vagyunk. A fiatalok száma sajnos csökken, óvodákat, bölcsödéket kell bezárnunk. Viszont a fókuszt át kell helyezni, úgy gondolom, az idős ellátás, hiszen a mai idősek sokkal attraktívabbak, egészségesebbek, szeretnek jönni, menni, kirándulni, de nem mindenki. Úgyhogy az egyik fő célunk, hogy ezeket az időseket, akik a magányt választják, bevonjuk ezekbe az kapcsolatokba.
Említette, hogy 60 év fölötti. Hát a 60 éves az ma már nem számít idősnek. Tehát így azért van. Itt csoportosítani kell, nem? Hogy milyen típusú programokat, igen, ellátást.
Hát ugye a 65 év a nyugdíjas korhatár, tehát, de már 60 éves kortól is várjuk a klubjainkban, akár kortárs segítőként az idősebb korosztályt, de így van, a 65 éves kor fölött nyújtunk számukra programokat.
Úgy tudom, hogy az apropó tulajdonképpen, amiért most beszélgetünk, hogy tapasztalatokat gyűjtöttek a közelmúltban Hollandiában. Milyen programhoz csatlakoztak, hogyan és milyen tapasztalatokat szerettek volna gyűjteni, és akkor most már Oriolt Károlyhoz fordulok.
Igen, a Lélekben Otthon Közhasznú Alapítványt behívta a Longevity projektbe.
Ez a hosszú tartalmas életprojekt.
Igen, a Reggio Emilia önkormányzata, ez egy észak-olasz város, és örömmel csatlakoztunk ehhez a projekthez. És annyit szeretnék mondani, hogy ez hatalmas kihívás az idősödés, és ennek a kihívásnak én két részére hívnám fel a figyelmet, arra, hogy az idősödéssel kapcsolatban vannak modelljeink, vannak elképzeléseink, szokásaink, hogy milyen is az idősödés. Tehát én például több generációs, tehát az én nagyszüleim több generációja élt együtt, ma pedig az utóbbi 20 évben mondtad azt, hogy megduplázódott az egyszemélyes háztartásoknak az aránya, nem csak Magyarországon, ez egész Európában, tehát új modelleket kell kialakítanunk. Tehát ez az egyik, amit szeretnék mondani, és itt azért nagyon fontos a jog.
Magdi, és erre kerestek példákat?
Erre keresünk példákat, erre keresünk tehát arra módszereket, hogy ezekre a kihívásokra hogy lehet megfelelni. És szeretnék még egy dolgot mondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy idősödés, és elhangzott így egy kicsit félmondatban, hogy egyre több az idős dolgozó, tehát akik nyugdíj mellett dolgoznak, ugye hatalmas a munkaerő hiány, és ez is egy kihívás, hogy milyen az, amikor mondjuk 65-75 évesen egy félállást vállalnak az idősek.
Hát van, aki akár még egész állást is, hogyha egy olyan van. Jó fizikai állapotban van.
És nem csak fizikai, hanem szellemi állapotban.
Na most, bocsánat, ebben a longevity-ben két dologra figyelünk. Mi az Európai Unióban minden önkormányzatnak kell, hogy legyen idősügyi politikája. Ezt az idősügyi politikát véleményezzük 5 szempont alapján. Active citizenship, tehát az aktív állampolgárság, izoláció csökkentés, az egészségügyi szolgáltatások való egyenlő hozzáférés, holisztikus mentális egészség és a döntéshozókkal való kapcsolat. Ezt a 3 év alatt tanácsokat adunk, kutatjuk, hogy ezek a politikák hogy működnek.
Igen, én csak azt szeretném, hogyha tényleg konkrét tapasztalatokat mondom. Megosztanának velünk. Nem tudom, hogy részt vett a tapasztalatszerzésben Magdolna, igen, és ott igen, volt Hollandiában. Igen. Merre? Almer
városában
voltunk. Miért érdekes ez a város? Mit láttak?
Hát számomra azért, hogy 181 nemzetiség él együtt, ez egy 200 000 fős város. Nem mondanám tipikus holland városnak, mármint akinek az elképzelésében a gyönyörű kis házak vannak. Ez egy modern, 1984-ben alapított város. Természetesen sok idős is él közöttük, meglátogattuk őket is. Ami számomra jó tapasztalat volt, hogy ugye az nem jó tapasztalat, hogy náluk is a házi háziorvosokból kevés van, és ugye a betegeket nekik is el kell látni, és beépítettek a háziorvos és a betegek közé egy úgynevezett jóléti kócsot.
Miért van erre szükség?
Hát mert, hogy leterheltek az orvosok, és nem minden esetben azért megy el az idős, azt tapasztalták, mert valami baja van.
Beszélgetni.
Vagy, és az is érdekes, hogy érintésre vágyik, hogy megérintsék, mert magányos, ahogy Károly említette, hogy egyedül él, és ez a kócs segíti abban, hogy neki lehet, hogy egy kortárs csoportba kellene menni kerékpározni, vagy nordic walkingozni, vagy pedig valóban az orvosra van szüksége.
Közben azt kértem a hallgatóktól, hogy írják meg a saját tapasztalataikat, és ha már kerékpározás, akkor Pécsről írja például egy hallgató, hogy ott létezik egy Fit Boys Pro kerékpáros klub, és ott jelentős számú nyugdíjas sportás is van. Jövőre magam is ezt a létszámot fogom gyarapítani, mondja egy hallgató. Ez a coach, ez ki lehet? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki az, aki magára vállalja egyébként azt, hogy ilyen szempontból foglalkozzon a magányos idősekkel, nyugdíjasokkal. Nyilván ennek költsége van, hogyha az önkormányzatnak kell erre embert biztosítani, de önkéntes alapon kik azok, akik például Hollandiában vállalkoznak erre?
Hát az önkénteseket nagyon jól szervezik, de szerintem Károly is meg fogja majd erősíteni. Nagyon nagy tapasztalattal, nagy múlttal rendelkeznek az önkéntességben, de ezt a kócsot az önkormányzat fizeti.
Tehát ezt ki kell rendelni intézményileg.
Igen.
Olyan nincs például, hogy valaki, nem tudom, akár még a nem annyira idősek közül azt mondja, hogy na én összefogom ezt a közösséget,
de.
És önkéntes alapon csinálni, vagy fiatalok közül valaki?
Tehát például ez a coach, ez tisztában van azokkal a jó gyakorlatokkal, ami, ahova az időseket küldheti, amiket felajánlhat informálisan, tehát hogy pont van egy ilyen kezdeményezés, hogy 8-13 fős kis csoportokat szerveznek olyan idősek vezetésével, akik nyitottak, akik jól benne vannak a közösségben, és arra biztatják őket pénzzel is, hogy kávézzanak együtt, kiránduljanak együtt. Na most a coach azért egy picit többettől, a coach az elbeszélget az idősekkel, és már tapasztalatokat osztanak meg, és hogy itt nevezzük nevén, a leggyakoribb probléma az a jelentéktelen élet. A jelentéktelen, értelmetlen élet időskorban. És azt, hogyha ezt el tudja mondani az idős, ezt nem mindegy, hogy hogy mondja el, nem mindegy, hogy milyen keretek között, és nem mindegy, hogy milyen választ kap a képzett szakembertől, ezek a kócsok a házi orvosok mellett működnek, és a házi orvos azt mondja, hogy hát ez sajnos nem az én kompetenciám, hogy olyan egyedül érzi magát, ajánlom a kócsot, és akkor a kócshoz kerül az idős, és ott többek között ezzel a értéktelen élet kérdését tudja elsírni az idős, és tudnak arra a közösségben lehetőséget adni, hogy ez a dolog hogy kezelhető.
Igen, ahogy Károly is említette, ebből is látszik, hogy milyen súlyos károkat szenvedünk el attól, hogy a nagy család szétesik. Ugye nagyon sokan élnek úgy, hogy akár külföldön vannak a fiatalok, és nyilván még nehezebb a helyzet például egy vidéki kis településen. Mi az, amit önök ide a 15. kerületben most át tudnak hozni ezekből a tapasztalatokból, amiről azt gondolja, hogy itt megvalósítható?
Hát például ez a coach nekem nagyon-nagyon tetszik, és ugye mi is házi orvosi problémákkal küzdünk, ugye kevés a házi orvosunk, és épp tegnap volt nálam az egyik házi orvossal beszélgettem, 100 beteg kereste föl egy nap, tehát ez már azt nem normális. Igaz, hogy most egy körzetet is helyettesít, de akkor is, tehát nekik ez például nagyon nagy segítség lenne, és a mentális jólétüket is kellene az időseknek kezelni, mert nagyon sok a magányos, elkeseredett idős, és most egy rossz, nem jó példát, vagy történetet hozok, nekünk van egy nyugdíjas házunk, és ott nagyon sok magányos idős ember él, az egyik két hete öngyilkos lett, a metró alá ugrott, tehát a mentális és egyéb problémái miatt, amiben nem kapott megfelelő segítséget, tehát ezen kellene változtatni.
Én egy olyan településen élek, ahol mindig nagyon irigykedve nézem a nyugdíjas klub tagjait, mert hogy arról beszélgetnek, hogy milyen volt hajdanán együtt az óvodában. szobában, mert hogy együtt lehetnek. Ez ugye ez például nagy. A nagyvárosban sajnos nincsen már meg. De hol tudják összehozni ezeket az időseket? Tehát ha jól tudom, például Hollandiában van olyan, hogy mondjuk megvesznek egy lakást, akár egy lakótelep alaksorába, és ott szerveznek, nem tudom, társasjátékozást, csakkozást, közös éneklés, stb. Itthon ezt hogyan lehet megoldani? Tehát hely kérdése, vagy pénz kérdése, vagy inkább összefogó erő kérdése? Mind a ketten bólogatnak. Nem tudom, hogy kiválasztok.
Szóval az a helyzet, hogy ebben a projektben 7 ország jó gyakorlatait fogjuk ismertetni. És a mi egyik jó gyakorlatunk az a Senior Akadémia. Tehát arra gondoltam, hogy össze lehetne kapcsolni azt, hogyha az tehát amiről beszéltünk, hogy a holland önkormányzat vesz egy lakást, azt átalakítja, és lesznek nagyobb helyiségek, és oda hívnak például diétetikust, különböző előadót, akár egy filmklubot tudnak szervezni, és helybe jön az az ember, akihez különben el kéne menni. Most azt gondolom, hogy ez a Senior Akadémia, ez tök jó lenne, hogy mi érdekli az időseket, és így helyileg kisebb közösségekben ilyen képzéseket, vagy együttléteket.
Nem csak az a fontos, hogy együtt legyenek, hanem például nagyon sok dologban várnak praktikus tanácsokat. És például ezt az akadémia keretein belül, akkor megkaphatnák azokra a kérdésekre.
Így van, hát például, tehát így lehet egymástól tanulni. De azt gondolom, tehát mi voltunk ilyen lakásban, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ezeknek a lakásoknak vannak, hogy úgy mondjam, ilyen felelősei, 3-4 idős hölgy, akik így nagyon büszkén mondják, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, nem tudom én, a környezetvédelemtől kezdve azt, hogy mit tudom, pszichológiában milyen új dolgokat fedeznek föl, és az hogy tud segítségünkre lenni.
Művészetek.
Tehát ezeket például, ez nagyon jó lenne, és azt gondolom, hogy hát talán, hogyha egy picit itt Magyarországon rendeződnek a dolgok, akkor ezzel fogunk foglalkozni. Tehát, hogy végre tényleg azzal tudunk foglalkozni, amik a problémáink.
De igazából a hely az sokféleképpen megoldódhat. Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzathoz tartozóan azért valamilyen helyiséget fognak tudni találni, ahol összehívják az idősöket. Inkább ez a szervező erő talán, ami jobban hiányzik.
Mert ez az akadémia már egyszer nálunk egy pár évvel ezelőtt volt, és nagyon népszerű volt, de aztán úgy elsikkadt, pedig nagyon fel a geopolitika érdekelte az időseket nagyon.
Egy kérdés, amiről még nem beszéltünk, de talán szintén nagyon fontos, ugye a felvezető összeállításban azért a tudósítók említették, hogy mennyire fontos a házi segítségnyújtás, vagy szociális segítség. Erre láttak-e jó példát külföldön, hogy hogyan lehet ezt könnyebben megoldani, mert ennek nyilván nagyon nagy költségvonzata van, akár a család számára, akár az önkormányzat számára.
Mondhatom. Hát erre franciaországi példát hoznék, hogy ott preferálják az legjobban az otthoni ápolást. Ez nálunk is nagyon, nagyon nagy szükség lenne, de olyan alacsony a finanszírozás a gondozónőknek, hogy egy középfokú végzettségű gondozónő most 330 ezer forint nettó fizetése van. Nekünk 16 gondozónőnk, álláshelyünk van, ebből 6 üres, nem tudjuk betölteni, és napi szinten kapjuk a telefonokat, hogy szükség van erre az időseknek, mert nem szeretnének idős otthonba menni, még otthon szeretnének lenni.
Hát megint ott tartunk, hogy a családot kellene pótolni.
És a család,
ugye,
nagyon azok nehéz. Meg nem érnek rá, mert mondjuk dolgoznak, vagy nincs, mert külföldön élnek.
És mi a francia példa? Hogy oldották ott?
Hát, hogy ott rengeteg házi segítségnyújtó van, szociális munkás gondozó, akik nem egy-két órára, hanem akár egy egész napon is keresztül is ott vannak az idősnél.
Itt az önkéntesség az nem jó.
Az önkéntesség külföldön. De népek Károlyjal erről beszélgetünk, tehát a önkéntesség külföldön, nyugaton múltja van. Nálunk még kevésbé, de pont Károlyéknak is van egy ilyen szervezetük, azért lehet rá találni embert, de a fogadó az bizalmatlan. Igen. Tehát azt is el kell érni.
Ki jelentkezik önkéntesnek?
Szóval, hát nekünk 35 önkéntesünk van az alapítványnak, nagyon-nagyon széles spektrum, tehát, hogy van tanárunk, van orvosunk, van filmrendezőnk, van jogászunk, nagyon sokféle. Viszont én egy picit visszatérnék itt az ápoláshoz és a házi segítségnyújtáshoz. Ez egy szakma. Hogyha a család kezdi el gondozni és felelősséget vállalni a demens gondozásra szoruló idősért,
és egyre több demens
nagyon komoly tudást kellene megtanulni, mert ez egy szakma. és nem egy egyszerű dolog segítséget nyújtani. Jelezném, hogy nagyon sok esetben hamarabb hal meg a segítő, mint a demensbeteg, mert hogy kizsákmányolja saját magát, és hogy például az alapítványunk, és ebben a longevity-ben az egyik ilyen dolog, amit én szeretnék terjeszteni, hogy mit is jelent ápolni, mit is jelent gondozni, mik azok a tudások, amik fontosak. Az egyik alapvető tudás, hogy akkor tudok segíteni, ha én jól vagyok.
Nagyon szépen köszönöm, esetleg egy internetes oldalcímet, ha tudnak említeni, amit érdemes megnézni annak, aki még szeretne ötleteket ellesni.
lélekbenotthon.hu és a Facebookon Longevity, az idősödés méltósága. Várjuk a csoportba jelentkezőket, és itt folyamatosan adunk hírt az eseményekről.
És hát, ha a kis településen élők is találnak ötleteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Rejszné Naszádi Magdolna, a 15. kerületi polgármesteri hivatal népjólét és intézményfelületi osztályvezetője, illetve Oriolt Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány alapítója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, a krónika után majd az elhízás elkerüléséhez, illetve az okos diétához adunk tanácsokat, utána pedig a nyári napfény jótékony hatásáról beszélgetünk. Előtte azonban most krónika következik. A mikrofonnál Néver Igor és Szlotta Judit.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Tegnapi lengyelországi látogatása után ma Ausztriában tárgyal Magyar Péter miniszterelnök.
A Tisza kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja, közölte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter, a kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander Van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő.
Tegnapi varsói tárgyalások után Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót.
Eredményes lehet a magyar-ukrán kormányközi egyeztetés, amelyre a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szakértői is meghívást kaptak. Erről a szövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
A napokban megkezdődött tárgyalások kapcsán Brenzovics László hozzátette, céljuk, hogy a kárpátaljai magyarság jogait rendezzék. Nem többletjogokat szeretnének, hanem azok visszaállítását, amelyeket korábban az ukrán vezetés elvett.
Mind a korábbi kormány, mint pedig a jelenlegi kormány. Fontosnak tartja azt, hogy a Kárpát-bajnokság jogai azok renoválva legyenek. És erről folyik a tárgyalás, és valamifajta kompromisszummal fog az egész dolog véget érni. Nem adhatjuk fel jogainkat. És erről van szó jelenleg, korábban is erről volt szó. Jelentős részben már körvonalazódnak a megegyezések. Szóval azt szeretnénk, hogy ez a kérdés megnyugtatóan rendeződjön a Kárpát-bajnokság számára.
Az ukrán agrárimport korlátozásának megszűnése ismét súlyos veszélyt jelenthet a magyar mezőgazdaságra. Erről a Magosz főtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Május 13-án ugyanis véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás, és ezzel hatályát vesztette az a rendelet is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.
Cseh Tibor András hozzátette, 2022-ben már bebizonyosodott, hogy az olcsó ukrán termékek lenyomják a felvásárlási árakat, és az importtilalom nélkül ez veszélyezteti a hazai gazdaságok fennmaradását. Hangsúlyozta, a rosszabb minőségű termékek importja nem csak piaci, hanem élelmiszerbiztonsági kérdés is. Ezért Magyarországnak, Lengyelországhoz és Szlovákiához hasonlóan fenn kellene tartania a behozatali korlátozásokat. A főtitkár kitért arra is, abban bíznak, hogy az új országgyűlés lépéseket tesz az ügyben.
Ugye jöhet most már Brazíliából, Ukrajnából és Marokkóból is, szinte ellenőrzés nélkül. Az élelmiszer nincs semmilyen korlátozás, egyedül az maradt meg a korábbi szabályozásból, hogy bárhonnan jön az import élelmiszer, egy bejelentési kötelezettség van, de nincs akadálya az importnak, és hát nyilván tudni kell, hogy ennek a jelentős része a vendéglátásba, a hústermékek és a feldolgozóiparba fog bekerülni, ugyanezt történik Nyugat-Európában is, és nyilván a fogyasztó, mivel a termék címkéjén egy liszt, vagy egy holland sonkának, vagy egy spanyol sonkának a címkéjén nem az van feltüntetve, hogy honnan származik az alapanyag, hanem hogy a feldolgozás helye Európában történt, a fogyasztó gyakorlatilag nem fog tisztán látni, hogy pontosan mit is fogyaszt.
A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány, jelentette be az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Bóna Szabolcs közösségi oldalán hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészségét. Hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, zöldségekre és gabona termékekre is vonatkozik majd.
Szükség van a hazai építőiparban az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kolyi László a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról.
Hangsúlyozta, a vonatkozó új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére is. Hozzátette, az ágazatban problémát jelent a magyar vállalkozásoknak, hogy több olyan unión kívüli nagy befektetői beruházás van, ahonnan a hazai szakma teljesen kiszorul.
Nincs az uniós magyar foglalkoztatási részarány például kikötve ezeknél a létesítményeknél, és mondjuk az EVOSZ-nak ez az egyik javaslata, hogy a létesítményeknél ki kellene kötni. Ugye a másik probléma az, hogy a munkaügyi hivatalok valójában végzik a munkájukat, és regiszterekből dolgoznak, és megállapítják, hogy a térségben valamilyen szakmunkás nincs, és akkor kötelesek a munkavállalási engedélyt kiadni, miközben azért a mi szakmánkra kell tudni, hogy vergődik, és 30-35 ezer munkást elengedett az elmúlt két évben, mert nincs elegendő munkája, tehát azt is mondhatnám csúnya kifejezéssel, hogy cégen belüli munkanélküliség van, mert a vállalkozások a szakmunkást és a mérnököt mindenképp szeretnék tartani.
Az ipartestületek országos szövetsége is szeretne részt venni a magyar mikro- és kisvállalkozásokat érintő szakmai döntések előkészítésében, hangsúlyozta a szövetség elnöke a Kossuth Rádióban.
Németh László szerint a KKV politika csak akkor lehet eredményes, ha a döntéshozók a vállalkozások napi tapasztalataira támaszkodnak. Hozzátette, a folyamatos egyeztetések mellett szükség lenne a vállalkozások képviseletének erősítésére is.
Mi azt látjuk és úgy gondoljuk az IPOSZ-nál, hogy most van remény arra, hogy elindul a mikrovállalkozásoknak is az érdekképviselete felkarolása, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak előtérbe kell kerülni, hiszen a hazai gazdaságot ők alkotják elsősorban. Tehát nem a külföldiek felé kéne már benyomni azt a rengeteg támogatást, ami eddig volt, hanem a hazai vállalkozásokat kéne megerősíteni. Én úgy gondolom, hogy ha a brüsszeli pénzek most hazajönnek, és van arra lehetőség, akkor igenis el kell kezdeni ezeknek a vállalkozásoknak a pályázott útján történő fejlesztését is.
Mától ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines szezonális járata a Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a tervek szerint október 5-éig.
A Boeing Dreamliner típusú gépekkel hetente összesen 3200-an repülhetnek az útvonalon. A menetidő csak nem 9 óra. A légitársaság 2018-ban indította el az első Budapest-Philadelphia járatát, ami két év múlva a koronavírus járvány miatt megszűnt.
Elindult idén is a Boldogasszony zarándokvonat, fedélzetén több mint 800 zarándokkal, akik részt vesznek a szombati csíksomlyói búcsún. Ezúttal is velük tart 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében.
A zarándokvonattal utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei csíksomlyói búcsú szónoka lesz. A szombathelyi megyés püspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán a legerősebben dobog.
Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők, mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomjóra.
Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére, közölte a társaság vezérigazgatója.
Hegyi Zsolt elmondta, a megyeszékhelyek és a kiemelt turisztikai célpontok felé is emelkedik a helyek száma. Az Intercity-ken nagyjából 10%-kal, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz pedig több kocsit kapcsolnak. Emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalomszervezést.
Ezen a hétvégén a budapesti fejpályaudvarokon tartalékszerelvényeink is lesznek személyzettel, hogyha bármi probléma történik, akkor ezek is segíthessék az utasok elszállítását. Azt kérem mindenkitől, aki a hétvégén utazik, hogy lehetőség szerint minél hamarabb váltsa meg a menethegyét és az intercity vonatokra a helyjét is. Ezzel tudnak a leginkább segíteni, a kollégák napról napra nézik, hogy alakul a vonatok foglaltsága, és ott avatkoznak be, azt a vonatot erősítik meg, ahol erre a leginkább szükség van.
Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése az itthoni szárazságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az országban halmozott csapadék hiány van, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Hozzátette, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén.
A tisza-lőki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körösvölgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtergyek zárásával a csatornák medrében tartották a vizet.
Még csak nem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő oldalán, közölte a portál ügyvezetője. Tóth Béla a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a szülők figyelmét arra, hogy még májusban érdemes foglalni.
Hangsúlyozta, a gyermekek biztonsága miatt csak legálisan működő tábort válasszanak. Hozzátette, fontos például, hogy már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát. A szülő és a táboroztató között létrejött megállapodásnak pedig tartalmaznia kell, hogy mekkora összegért cserében milyen ellátást és programokat biztosítanak a gyermeknek.
Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táboroztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza, így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan, csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as között kiépített terelésben szakaszos lassulás tapasztalható. A terelés előtt Tatánál is torlódik a forgalom, aki teheti válasszon másik útvonalat. Szintén Budapest irányába a Lébényi szakaszon baleset történt. A 136-os kilométernél csak a külső sáv járható, 5 kilométeres a kocsisor. Az M5-ös autópálya a Röszke felé vezető oldalon Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeres a torlódás, az 5-ös főúton lehet kerülni. Az M0-as autóút déli szektorában az M1-es felé vezető oldal 17-es kilométerénél több autó ütközött, Szigetszentmiklósnál 7 kilométeres a kocsisor. A 7-es főúton Mardonvásár átkelési szakaszán egy autómotorost gázolt, a 31-es kilométernél teljes az útzár, helyben lehet kerülni.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. A forgalom a villamos sínen halad, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa György út közötti szakaszt rendezvény miatt. az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly körútig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, este 13-20 fok lesz.
Ez volt a Krónika 10-kor. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Sie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Horváth Ágnessel. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Budapest jövője, avagy városfejlesztésről, városszépítésről.
Az egyik dolog, amit mindenképpen, hogyha becsukom a szemem, szeretnék látni, egy szép gyalogos híd valahol Pest és Buda között, és ezzel együtt valamikor volt olyan terv, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út helyén egy csatorna lett volna, egy Duna ág. Ha lehetne azt is megosztani, valahol a Dunaparton a még beépíthető területen szabályozott lagunákat építeni.
Az este. A házigazda Zoboki Gábor építész egyetemi tanár, vendége Elekes Lajos építész ingatlanfejlesztő. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
Hívjuk bátran a lelket. Adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a Teremtő Istennel itt találkozhasson.
A közösségépítés a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
4:11 után egy perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Ma is táplálkozási tanácsokat adunk ebben az időpontban, de nem kampányokban érdemes gondolkodni, hanem apró változásokat kell életbe léptetni, akkor is, ha fogyni szeretnénk. Vagyis biztosan nem a drasztikus koplalás a megoldás, de vajon mit kell mindenképpen megtennünk? Az egészséges táplálkozás, a fokozatosság, vagy a reális célkitűzés a fontos? Mit érdemes elhagyni, hogy heti szinten akár fél egy kiló lemenjen? Mit tilos enni? Erről is kérdezzük mindjárt a dietetikust, de előtte jöjjön egy nyári recept, hiszen itt van már a meleg, hétvégén akár grillezhetünk is, egy pisztránk pedig biztosan feldobja az ebédet. Stiller Tamás séf receptje következik.
Most pedig egy olyannal fogunk foglalkozni, amit hát a legtöbb strandon meg lehet találni, és mindenki szereti, a Balatonon mindenki szokott enni sült halat, hekket, keszeget, de mi van akkor, hogyha ezt otthon szeretnénk magunknak megsütni, és nem tudjuk a módját? Most ezért vagyunk mi itt, hogy megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra például, hogy megsüssünk magunknak például egy ilyen szép pisztrángot. Sokan szeretik, nagyon jó ízletes a húsa. Nos, vannak itt már eszközök, amikből lehet például választani. Sokunknak ismerős tud lenni a nyárs, egyszerűen ugye a halat másra húzzuk, mert ugye a parázs felé tudjuk tenni. Ilyenkor célszerű, hogyha a parazsat a hal két oldalára tesszük, és így nyitott pocakkal fölfelé kezdjük el őket sütni. Erre azért van szükség, egyrészt ezt a részt ugye be tudjuk fűszerezni, a másik, a húsból kijövő szaftok, azok ezen a részen szépen megmaradnak, és át is hitatják a halunkat. Jó kérdés, ilyenkor az, hogy kell-e a halat irdalni. Például a pisztrángot egyáltalán nem kell. A keszeget nagyon sokan beszokták, mert nyilván a szálka átsütése miatt célszerű, hogyha beírdaljuk. Alapvetően én azt mondom, hogy nem szükséges az egész halakat beírdalni, hanem így egyben süssük meg őket. Az, hogyha egy ilyen cédrusfa lapon sütjük meg a halat, így egyszerűen át kell rá tenni, annyi, hogy a fa lapot előtte alaposan be kell áztatni, hogy kövédjön egy óra, másfél óra, kellő mennyiségű vizet szívjon föl magába a fa, és hogy erre rátesszük a halat, akkor ugye ezzel sütjük meg, és miközben a fa szárad és engedi ki magából a nedvességet, kellemes, mogyorós utóízt tudunk adni magának a halnak. A harmadik verzió, ez egy ilyen halsütő kis rekesz, amibe a halat ugye beletesszük, és így tesszük a parázs mellé, vagy a tűz fölé. Fűszerezés, az mindig egy kardinális kérdés, nagyszemű só, teszünk egy őrlőbe, illetve kapor, a citrombors és szárított citromhéj kerülhet még bele, és ezt ugye frissen, amikor az őrlőből, akkor a harra rá tudjuk őrölni, és alaposan így besózzuk. A tűz az már készen áll, a parázs készen áll, úgyhogy kezdhetjük is a sütést. Az első lépés itt is az, hogy használjuk a kis tapadásmentesítő prénket, ezzel alaposan át fogjuk fújni a rácsot, hogy ahova kerül a hal, ott legyen egy tapadásmentes felületünk, így áttesszük a rács fölé, és jöhet ide a halacska. Most, hogy be tudjuk zárni a grillet, szépen csak így rá tesszük, és nem nyomjuk össze, hanem így hagyjuk, és így zárjuk le. Jó, sütöttük egy kb. 5 percig az egyik oldalánál, és most a másik oldalt is átfújjuk ezzel a tapadásmentesítő sprayvel, és most áttesszük a másik oldalra, és ugye látjuk, hogy be is lett ugye szépen fújva a rács, és ugye nem nyomtuk bele, így most könnyen meg tudtuk forgatni, és most ugyanígy ezen az oldalon fogjuk tovább sütni még 5 percig, és ilyenkor célszerű ide félrehúzni a parázs mellé, és akkor itt a változó részeket is szépen átsütni, és utána pedig megfordítani, és előről és pocak irányból is szépen így átsütni. A legegyszerűbb próba az, hogyha villával megnézzük, vagy a másik verzió, hogy itt a fej mögött egy hegyes késsel megszúrjuk, és hogyha nem jön belőle folyadék, akkor biztos, hogy átsült. Úgy tekintjük, hogy ezt a pisztrángot sikerült átsütnünk. Meg tudjuk nézni mindegyik oldalról, hogy kellemesen szaftos, átsült, úgyhogy nincs is más hátra, mint az, hogy tálaljuk.
Egy grillezett pisztráng biztos jól beilleszthető a diétába is, ahogy a grillezett zöldségek is. Ehhez adott most tanácsokat nekünk Stiller Tamás séf, de hogy mit érdemes elhagynunk, hogyha fogyni szeretnénk, vagy legalábbis nem szeretnénk hízni, erről már Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Holnap lesz az Európai Elhízás elleni nap. Ennek a napnak apropóján beszélgetünk. Nem tudom, hogy nem késő-e már akkor, amikor már jócskán elhíztunk elgondolkodni azon, hogy mit tegyek, tehát sokkal kínzőbb, mint ha még előre gondolkodunk. Lehet-e ezt így felfogni, hogy válaszok külön a kettőt?
Mindenképpen egyszerűbb dolgunk van, hogyha egy megelőző szemlélettel vagyunk jelen ebben a kérdésben. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy sosem késő. Tehát mindig van néhány olyan dolog, amit, hogyha megteszünk magunkért, akár az étkezés területén, akkor az előnyös az egészségünkre. Sőt, már kialakult túlsúly esetén is az aktuális súlyunknak az 5-10%-a, hogyha ezt le tudjuk adni, akkor az nagyon jelentős egészségnyereséget hoz, cukorbetegség, más egyéb magas vérnyomás és hasonló problémáknak a tüneteinek a csökkentésében, vagy akár a megelőzésében.
Ugye olyan furcsa, hogy milyen az emberi természet, hogy sok évezreden keresztül kellett küzdeni azért, hogy megtaláljuk a napi szükséges táplálékot, igen, és a mai ember pedig azért küzd, hogy nehogy elhízzon. De miért van ez? Miért nem működik a természetes táplálkozás? Miért nem jelez a testünk, hogy na ez most elég, vagy ebből nem elég, vagy azt kívánjuk, amire tényleg szükségünk van tápanyagokban?
Hát valóban régen ez az evolúciós túlélési mechanizmus, az tulajdonképpen az volt, hogy amikor ételhez jutottunk, akkor azt ugye meg kellett tenni, számítva arra, hogy lesznek olyan periódusok, amikor nem találunk ételt. Ugye ez ma már elképzelhetetlen, tehát nagyon-nagyon kevés olyan része van a világnak, Afrika bizonyos régiói például, Ázsiában egyes területek, ahol valóban élelmiszerhiány van, de azért például Európában, vagy akár Magyarországon is jellemző az, hogy egy bőségben vagyunk, tehát hogy nagyon könnyű elérni azt a kalóriamennyiséget, azt az ételmennyiséget, ami nem hogy elég a testünk működéséhez, hanem meghaladja ezt, tehát inkább valóban egy túltáplálkozás az, ami több problémát okoz.
Vagyis sokszor tudatos diétára van szükség. Hogyha diéta, akkor mire kell gondolni, hogy bizonyos típusú ételeket elhagyjunk, kevesebbszer étkezzünk, vagy egészen más módon készítsük el az ételeket. Mi lesz a legfontosabb?
Ezt tudom, hogy most egy univerzális csodamódszert várnak a kedves hallgatók, amit hogyha én most itt elmondok, akkor ez varázsütésre így mindenkinek a súly problémáját megoldja, akkor csalódást kell, hogy okozzak. Tehát alapvetően úgy indulunk neki egy-egy súly karbantartással kapcsolatos programnak, hogy érdemes mindenképpen egy ilyen hosszabb távon gondolkodni, tehát valóban olyan megoldást kialakítani ez alatt az időszak alatt, ami egy fenntartható, hosszú távon változásokat okoz. És azért is mondom azt, hogy nincsen egy univerzális megoldás ebben, mert hogy ez egyénenként más és más, attól függően, hogy kinek, kire mi jellemző, milyen a napirendje például, milyen munkabeosztásban dolgozik, egy műszakban, több műszakban, milyen ételeket szeret, alapvetően milyen egészségi állapota van, tehát van-e például olyan szénhidrát, anyagcserezavar, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, amit figyelembe kell venni, vagy van-e esetleg valamilyen szív- és érrendszeri probléma, ahol esetleg a zsírfogyasztásra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Tehát ugye ezért is kezdődik egy dietetikai folyamat mindig az adott páciensnek a nagyon-nagyon alapos megismerésével, mert ebből indulunk ki. Ugyanakkor egy általános iránymutatásként elmondható az, hogy az okostányérban lefektetett irányelvek, amikhez így tartjuk magunkat.
Sok zöldség, gyümölcs.
Hát tudom, hogy ezt mindig ugye elmondjuk, és picikét ilyen unalmasnak hangozhat, de ezzel egészen biztosan jót teszünk. Én azt mondanám, hogy érdemes egy ilyen nagyon színes étrendben gondolkodni, akár egy fogyókúra esetén is, sőt nem is feltétlenül fogyókúra, inkább egy életmódváltás. Ugye nagyon sok esetben látjuk azt, hogy ilyen nagy lemondásokkal indulnak neki, hogy rögtön a kenyeret, rögtön esetleg az egyéb szénhidrát tartalmú élelmiszereket, gabonákat, köreteket itt teljesen elhagyják. Erre nincsen szükség, vagy akár mondjuk tejtermékeket teljesen kihagyják. Ezekre alapvetően nincs szükség, ugyanakkor jó, hogyha ebben egy okos válogatás van. Tehát például a rostfogyasztásunkat, hogyha növeljük nem feltétlenül csak a zöldségfélék hüvelyesek révén, hanem akár mondjuk értékes, teljes értékű gabonákkal, jó minőségű köretekkel, akkor ez jót tesz a jól lakottságérzetnek, és akár egy súlycsökkentő étrendbe is nagyon jól illik.
Érkeznek közben a tanácsok a hallgatóktól is, és az biztos, hogy azért, ha cukrot fogyasztunk, vagy sok cukrot, édeset fogyasztunk, illetve ha sok szénhidrátot fogyasztunk, akkor azért az gyarapítani fogja a kilókat. Azt gondolom, hogy ebben érdemes lemondani. De azt írja nekünk egy hallgató tanácsként, hát csúnya, hogy edd a felét, németül írja, hogy fresh the half, tehát zabáld meg a felét annak, ami a tányérodon van, és az biztosan segít. Egy másik hallgató pedig 70-es mobilról azt mondja, hogy én azt vettem észre, a szervezetemben van elég vitamin táplálék, akkor soha nem kívánom meg az édességet. Ha nincs a szervezetünkben elég vitamin, lehet, hogy akkor jön ez az édesség utáni vágy. Tudatosan csak is jó dolgokat választok, és finom salátákat készítek. És valóban ezt, amikor az ember nagyon éhes, nehéz az ebédhez leülve elhinni, de ha például sok tápláló zöldséget, gyümölcsöt eszem, és mondjuk fehérje forrást, hús, tojást, stb., akkor sokkal később leszek éhes, az én tapasztalatom szerint is.
Mindig úgy sajnálom, hogy pár percünk van ilyen nagyon olyan
ez
témákra,
kérdés, ami, nagyon?
Amiről nagyon sok mindent lehetne beszélni, akár ilyen éjségjólakottság érzet, hogy ez így hogyan alakul. Amit egyébként én nagyon jó szívvel ajánlok mindenkinek, hogy érdemes egy rendszerességet tartani. Nem feltétlenül kellene napi 5 étkezésnek lenni, de egy akár 3 lehet, hogyha nincs szükségünk 10 óraira uzsonnára, olyan a napi rendünk, stb. Ugyanakkor fontos, hogy legyen egy rendszeresség, ne össze-vissza együnk. És én ezeket az előételeket, tehát az egyik kedves hallgató ezt a salátát említette, így a magyar kultúrában talán kevésbé hagyományos, mondjuk a mediterrán térségben abszolút jellemző a saláta, mint előétel fogyasztása. Nálunk szerintem a levesek például ezt nagyon jól ki tudják helyettesíteni. Tehát akár egy levessel, hogyha indítunk, akkor egy kisebb mennyiségű főétel az mindenképpen kielégítőbb és laktatóbb tud lenni. Tehát például ilyen apróságokkal lehet a jó lakottságérzetet növelni.
És az nem igaz, hogy hosszabb ideig leszek jól lakott, hogyha mondjuk gyümölcsöt, zöldséget és valamilyen húsfélét fogyasztok, mintha több szénhidrátot például?
Azt mondanám, hogy az igaz, hogy a szénhidrátoknak a úgynevezett glikémiás indexét, tehát azt a hatást, ami a vércukor emelkedésre gyakorolnak az ételel elfogyasztott ételekkel, italokkal elfogyasztott szénhidrátok, nagyon sok mindent tudja lassítani. Az egyik ilyen, hogyha fehérje tartalmú ételekkel fogyasztjuk őket. Ugyanakkor ez egy nagyon nagy tévhit, hogy teljesen el kell hagyni a gabonákat, kenyérféléket, tésztákat, köreteket. Ezekből inkább egy nagyjából egy ilyen maroknyi mennyiség az, ami egy főétkezés részeként elfogyasztható, de akár egy magasabb rosttartalmú péksütemény, egy vékony szelet kenyér, akár vannak ezek a ropogós finkriszp és hasonlók, ezek nagyon jól illeszthetők.
Igen, diétába is belefér.
Igen.
És a cukrot is lehet, hogyha valaki diétázik valamilyen,
csekély mennyiségben? Egy-egy teáskanálnyi mondjuk desszertbe elfogadható, mindenképpen törekedni érdemes arra, hogy amennyire tudjuk keveset együnk ezekből, tehát például kávéból, teából nagyon jól elhagyható, illetve a cukortartalmú italokat is szerintem lehet nélkülözni.
Azt írja egy hallgató, hogy én a gyümölcstől ízom, semmi kenyér, zöldség, tejtermék, és mégis ízom.
Lehet annyi gyümölcsöt enni, igen, ami... Tehát nyilván mindennek van, amit megeszünk, megiszunk, az számít.
Tud mondani egy aranyszabályt, hogy a hosszú távú sikeresség titka mi lehet? Az, hogy megfelelő célt tűztem ki, az, hogy mondjuk nem diétázom, hanem egyszerűen megváltoztatom a táplálkozási szokásaimat, vagy hogy sikerült tényleg a rendszeres mozgást beiktatni?
Én azt mondanám, hogy ezek mindegyike, tehát nagyon nehéz ebből egyet választani. Tehát amit itt most kiemelnék, az, hogy legyen reális a célkitűzés, tehát, hogy valóban elegendő és hosszabb távon, néhány hónapos perspektívában ez a heti fél-egy kiló, ez egy nagyon szép fogyást eredményez, és hogy legyünk magunkkal megbocsátóak ezen az úton, tehát nem kell tökéletességre törekedni. Bőven elég, ha választunk egyszerre egy apróságot, például, hogy több folyadékot fogyasztunk, kicsit színesítjük a zöldség fogyasztásunkat, rendszeresebbé tesszük az étrendünket, hogyha valaki nagyon édes szájú, akkor próbáljon esetleg nem minden nap, hanem minden másnapra csökkenteni az édességfogyasztást, tehát ezekkel az apróságokkal sokat tudunk tenni, és fogadjuk el azt, hogy ez egy tanulási folyamat, amiben benne van az, hogy nem csinálunk mindent tökéletesen, de ezeket az egy-egy apró lépéseket, ezekhez próbáljuk tartani magunkkal.
Azt írja egy hallgató, hogy én tesztelni szoktam a tanácsokat, ami bevált, azon nem változhatok. Remélem, hogy Koppánynak is tudtunk már olyan tanácsot adni, amit esetleg kipróbál és valóban beválik. Nagyon szépen köszönöm, Szűcs Zsuzsanna dietetikus volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm, hogy itt volt. Egy perccel fél 11 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bona Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Tegnap az Agrárkamara is az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását sürgette. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. A folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja a Tisza párt. Parlamenti indítványuk a devizahiteles fogyasztói szerződések felülvizsgálatával indokolja a felfüggesztést. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb a középső területeken lehet elszórtan, egy-egy futózápor, zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27
este 13-20 fok lesz. A híradást Berente Marian készítette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
Sokat hallunk arról, hogy a napsütés mennyire ártalmas, óvakodjunk tőle, de hát mi emberek mégiscsak boldogok vagyunk attól, hogy most világos van, süt a nap, itt a tavasz, lehet kirándulni, biciklizni, evezni, de vajon miért van ilyen pozitív hatással ránk a fény, a napfény? A fénynek elsősorban jótékony hatásairól is beszélgetünk mindjárt itt a stúdióban, de előtte látogassanak el velünk Szegedre, ahol május 15-én megrendezték a fénynapját a Lézeres Kutatóintézetben. Ott olyan berendezések találhatók, amelyek egyedülállóak a világon, a legjobb kutatócsoportoknak is pályázni kell itt a kutatóidőre. Nagy Margit Szabó Gábor lézerfizikus professzort, az ELI ügyvezetőjét kérdezte a lézerfény történetéről.
1960. május 16-án írta be Theodor Neumann a laborjegyzőkönyvébe azt a bejegyzést, amely az első írásban dokumentált megfigyelése a lézersugárzásnak. Ezért van egyfajta szakmai konszenzus, hogy a lézereket 1960. május 16-án fedezték fel. Én nem ismerek a fizika történetben olyan versenyt, mint ami a lézer felfedezéséért folyt, mert még ugyanazon év decemberéig Neumannon kívül három másik helyen tőle függetlenül fölfedezték a lézereket Amerikában, és valami valószínűleg történt a Szovjetunióban is, az ugye kevésbé jól dokumentált.
Ettől a dátumtól kezdve egészen napjainkig szinte diadal útját éli a lézer.
Ez pontosan így van, hiszen a fény valójában a természetben található szinte minden dologgal kölcsönhat. Tehát az élet jelenségektől kezdve nagyon sokféle más jelenséget lehet indítani, befolyásolni, létrehozni fény segítségével.
Ha nem is a lézer fény segítségével, de a fény segítségével a fotoszintézist mindenki ismeri annak a folyamatát, vagy legalábbis nagyon sokan.
Hát a fotoszintézist is, és ugye mindjárt hozzáteszem, hogy a fotoszintézis kutatásával kapcsolatban természetesen nagyon fontos eredmények születtek éppen a lézerek felhasználásával.
A tudomány mely területein használták az elmúlt bő 60 évben a lézerfényt?
Majdnem vissza kell fordítanom a kérdést, hogy gondolkoznom kell azon, hogy hol nem. A hétköznapi életre utalnék, ha most úgy hirtelen az összes lézert a világon kikapcsolnánk, akkor a vonalkód leolvasóktól kezdve a boltokban, az internetes hálózatokon át egy sereg orvosi beavatkozásig minden megállna azonnal.
Új területeket is évről évre meghódít a lézer. Például az energiaelőállításban is talán szerepe lehet.
Igen, mi magunk is foglalkozunk egy olyan projekttel, amiben ahhoz próbálunk hozzájárulni, hogy egyszerűbbé váljon az atomerőművekben keletkező rádióaktív hulladéknak a kezelése. Ebben az értelemben már most van olyan futóprojekt, amelyik az energiaállítással kapcsolatos, de vannak arra vonatkozó tervek, hogy egy újfajta, az eddigieknél kisebb kockázatú atomerőműnek a létrehozásához éppen lézerrel gerjesztett, lézerrel előállított neutronokat használjunk. A lézeres gyorsítást világszerte nagyon sok felé vizsgálják, pontosan azért, mert úgy tűnik, hogy a gyorsítók következő generációja az feltehetően lézereken fog alapulni.
A lézerfénnyel való ismerkedést közérthető, látványos módszerekkel és eszközökkel segítették a szervezők. Zimányiné Horváth Verát, a lézeres látogatóközpont vezetőjét halljuk.
A körbevezetésre, az interaktív tér látogatására és a motorfékpad megtekintésére kell átregisztrálni.
Mi az, ami érdekes lehet a hétköznapi ember számára a lézerek világában?
Például a lézerhárfánk az olyan eszköz, amit máshol nem lehet látni.
Érdekes.
Lézersakkunk is van, két játékos játszik egymás ellen, és egymás királyát próbálják lézersugárral leteríteni. Polárfagyit is mutatunk.
Polárfagyi?
Polárfagyi, ami polárszűrőn keresztül nézhető ábra.
Ez az, belenézek, igen, valóban látok egy tölcsért, három gombóc fagyit.
És hogyha megmozdítom a polárszűrőt, és körbeforgatom, akkor megváltozik a fagylaltok színe. Vannak olyan lézereink, amelyeknek a belsejébe bele lehet tekinteni, ezek nem működőek természetesen, de nagyon szépen látszik, hogy mi van a dobozokban.
Be is lehet öltözni.
Tiszta téri ruhába lehet öltözni, és szelfiket lehet készíteni.
Be is lehet menni abba a térbe, ahol a tiszta téri ruhába kell megjelenni?
Nem, sajnos oda nem, mert ott különleges szabályok érvényesek. Viszont körbevezetésen, ablakon keresztül benézhetnek ezekbe a terekbe.
Miért gondolják azt, hogy a Szegedi Lézerközpontnak ki kell nyitni a fénynapján, és mi az, amit ebből a komplex tudományból meg lehet és meg szeretnének mutatni a nagy közönségnek?
A válasz az nagyon egyszerű, mert ki az, aki nálunk méltóbb lenne arra, hogy a fénynapját ünnepelje. Szeretnénk a nagy közönségnek megmutatni, hogy mit csinálunk, és legalább ennyire szeretnénk azt, hogyha a fiatalok kijönnének, és valamilyen mértékben az érdeklődésüket a természettudományos pályák irányába tudnánk terelni.
Az idén a Szegedi Lézerközpontban tartott fénynapi rendezvényen a fenntarthatóság és a jövő technológiája került a fókuszba. A kutatóintézet vezetője Szabó Gábor lézerfizikus is tartott előadást, hogy miért számít az ELI Alps a világ egyik legzöldebb kutatóintézetének. A professzor minden évben kiemeli, a rendezvény egyik nem titkolt célja az, hogy minél több fiatal kedvet kapjon a természettudományok, így a lézerfizika tanulásához.
A lézerfényről a Szegedi Lézeres Kutatóintézetből Nagy Margit összeállítását hallhatták, és hát a lézer után mi most itt a napfényről fogunk beszélgetni a stúdióban, mert hogy itt van velünk Purábl György professzor, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit!
Az elmúlt napokban azért azt éreztük, hogy milyen jó is az, amikor úgy ébredünk fel, hogy ránk ragyog a nap, például az esős napok után. De mi az oka annak, van-e egyáltalán tudományos magyarázata annak, hogy miért vagyunk általában sokkal jobb kedvűek akkor, hogyha süt a nap, míg az esős napokon vagy a hosszú téli napokon, hát úgy kicsit lekonyul a szánk, vagy romlik a kedvünk?
Nagyon jó kérdés. A Föld minden élő lényére hat a fény. Nem volt olyan kultúra a Földön, ami nem tisztelte volna a fényt, és ahol a fény ne valamilyen pozitív jelentést tartalma lett volna. Ezek lettek akár törzsi kultúrák, de a nagy magas kultúrákban és a nagy vallásokban is a fény egy nagyon központi dolog. Nyilván tudjuk, hogyha nincs fény, akkor nem termelődik gabona, nem lesz élelmiszer, de mint hogy a növényeknek is kell a fény, nem úgy az embereknek is, nem annyira, mint a növényeknek, illetve de tulajdonképpen a fény biztosítja, a fény az egyik legfontosabb szabályozója a belső bioritmusunknak, ami egyébként genetikusan működik amúgy, de a beszabályozásában, a beállításában abban nagyon-nagyon nagy szerepe van a fénynek.
Ez mit jelent a belső bioritmus? Tehát ez nyilván hat arra az ébrenlétre, illetve az alvásra, de hat mondjuk a táplálkozásra, a koncentrációra?
Így van. A legfontosabb jele az alvás és az ébrenlét ritmus, ennek az úgynevezett napi, vagy tudományos szóval cirkadián ritmusnak, ez a napi bioritmusunkat jelenti sokkal egyszerűbben, bioritmusnak hívjuk. Ez tényleg az alvás ébrenlét ritmus a leglátványosabb része, de van a kreativitásoknak egy ritmusa, a hormonjainknak egy ritmusa, az anyagcserénknek egy ritmusa, a figyelmünknek egy ritmusa, a hangulatunknak egy ritmusa, tehát a legtöbb élettani és pszichológiai működésünk, nem az összes, de a legtöbb ritmusra történik, és a ritmus belső szabályozója egy úgynevezett belső óra, vagy egy belső óra rendszer, hogy mindegyik sejtünkben ott ketyeg, ezek az úgynevezett óra gének, ketyegtetik ezt a belső ritmust a sejtjeinkben, és minden testben, a mi testünkben is van egy fő óra az agyban, ezt a nucleus suprachiasmaticus nevű magnak hívják, ez az agynak a nagy belső órája, amihez igazodik a test összes többi órája, olyan, mint egy nagyon nagy gyárban a fő óra, ami az összes dolgozó, ezek a sejtek hozzáállítják az órájukat, és onnan tudják, hogy mennyi a pontos idő, és ez a nagy belső óra meg a külvilággal tartja a kapcsolatot, és az egyik legfontosabb kapcsolattartója a fény.
Azt tapasztaltam, hogy például, ha nagyon korán kell kelni hajnalba most már, hogy nehéz kinyitni a szememet, de amikor meglátom, hogy hát ott van a hajnali nap felkelte fényei az ablakba, akkor tényleg szinte felderül az ember. És tudom, hogy vannak olyan filozófiák, amelyek tanácsolják is, hogy érdemes úgy ébredni, hogy először rögtön a napba nézni. Mert hogy mi történik ilyenkor?
Hát azért a napban ne nézzünk direktbe, ezt orvosilag nem tartjuk
helyesnek. Jó, akkor helyes, a nap felé.
A fény nagyon klassz dolog, van egy része, ami nem annyira, ez az UV-sugárzás, ez ugyanúgy része a spektrumnak. Ami minket érdekel, az a kék tartomány körüli fény, annak van ez a bizonyos biológiai óra beállító hatása, ez az, ami jótékonyan hat a hangulatunkra, ez az, ami szabályoz minket inkább, az a kék tartományú fény. Az UV az káros, tehát emiatt ne nézzünk a napba, és amikor a fény pozitív hatásairól beszélünk, akkor sem arra gondolunk, hogy most mindenki rohanjon a strandra fürdőgatyába bekenés nélkül. Nem. Az UV fény káros, és a jó fény, ez a bizonyos kék körüli tartomány, a hatását egyébként a szemünkön keresztül fejti ki, tehát a testünket nyugodtan védhetjük fényvédő ruhákkal, nyugodtan használhatunk, és használjunk kis, nagyon sokfaktoros napolajat a strandon, mert a jótékony hatás a szemünkön keresztül érvényesül, de nem úgy, hogy belebámulunk a napba, hanem egyszerűen csak kint vagyunk szabad levegőn, ez bőven elég.
Ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos cirkadián ritmusa egészen más például a skandináv országokban élőknek, mint például nekünk itt Közép-Európában. Arra gondolok, hogy ott ugye nagyon rövidek a téli nappalok, attól még ugyanúgy fel kell kelni és el kell menni dolgozni reggel, illetve ilyenkor nagyon hosszúak a napok, tehát már rég aludni kell, amikor még világos van.
Nem más, mert az embereknek alapvetően ugyanolyan a cirkadián ritmusuk, viszont alkalmazkodni próbál ehhez a helyzethez, ami a skandináv országokban is van, és azt tudni kell, hogy az ember az egy nagyon-nagyon alkalmazkodó képes lény, tehát rendkívül különböző körülmények között túl tud élni, ki lehet lőni az űrbe, és élve visszajön. Ezért ez nagyon sok élőlénnyel nem így van, vagy nem így volna, ha kipróbálnak, de az emberrel meg lehet csinálni. Skandináviában az történik, hogy amikor elkezdenek a nappalok rövidülni, akkor az emberek elkezdenek lelassulni, talán nem annyira kreatívak, nagyon soknak nem lesz olyan jó hangulat egy idő után, de ugyanúgy működniük kell, és be kell járniuk dolgozni. Van egy jó példa erre, hogy a Alaszkának egy nagy kórháza van, aztán talán a Klondike-ban egy ilyen nagy közkórház, és az orvosi műhibák 75%-át azokon a napokon követik el, amikor egyáltalán nem kell fel a nap, és az összes többit, a 25%-at az év többi részében. Tehát nagyon meghatározza a teljesítményünket. Ez nyilván egy afrikai ember, hogyha nekem kell Skandináviába dolgoznom, az szörnyű lenne, akik a generációkon át ott élnek, azok valamennyire alkalmazkodtak ehhez, de nézzük meg, hogy mit csinált a skandináv és a brit középosztály, akinek volt pénze télen. Volt pénz.
De elmentek délre.
Elmentek Itáliába. Mit csinálnak ma? Elmennek Tájföldre. Vagy csak elmennek síelni, ami szintén jó, mert ugyan a nap kevés részében van fény, de az nagyon intenzíven, a hó is nagyon sokat
visszaver. Tehát ilyenkor, hogyha mondjuk nincs annyira fény, akkor is jó a szabadba menni?
A szabadon mindig jó menni, tehát az akkor is jó a sötét van, de az emberek keresik a fényes helyzeteket ezekben az északi kultúrákban, ahol éppen télen nincs fény, mert valamennyire alkalmazkodtak hozzá, és azt tudjuk, hogy van a depressziónak egy típus, ez a téli depressziónak hívjuk egyszerűen, ennek a fényterápia megoldása, és ez sokkal gyakoribb azokban az országokban, az északi meg a déli övben, akkor, amikor éppen nincs fény. És megoldódik akkor, hogyha az ember elutazik. Olyan helyről van.
Beszéljünk arról, hogy mit tudunk tenni mesterséges fényforrásokkal, mert hogy azt írja egy hallgató, hogy nehéz a cirkadián ritmus szerint élni, hiszen télen-nyáron ugyanakkor dolgozunk, és ahol nincs ablak, ott elég sok munkahelyen szintén napközben is nehéz, mondjuk itt a stúdióban sincs ablak, hanem neonfény van, nyilván ez valamilyen módon hat ránk, de hogyan oldható fel ez az ellenmondás? Hát most már azért van mesterséges világítás, tehát akár télen, akár ilyen helyiségekben mit érdemes?
A kék körüli fénytartományú fényre leginkább délelőtt volna szükségünk. Ha reggel délelőtt kapunk egy jó adag kék körüli tartományú fényt, ami
ez
elég
a napfény,
erős.
Természetes
a természetes napfény volna a legjobb. Az a legjobb nyilván a természetes fény, de ha nincs természetes fény, mert egy stúdióban ülök egész délelőtt, akkor kék körüli fényre van szükségem, megfelelő erősségű kék körüli fényre van szükségem, tehát nem mindegy, hogy milyen erősségű a fényforrás, de erre ma már vannak eszközök.
Mivel tudok ilyen fényt produkálni? Tehát például télen a gyerekszobában, amikor menni kéne az iskolába, és sötét van.
Ugye régen csináltak ilyen fényterápia lámpákat, ezek nagyon drágák voltak, mert azt csináltak, hogy fölállították őket egy szobába, és az be volt kapcsolva, és elvileg használták, akik bent voltak, de gyakorlatilag nem, mert csak akkor működött, ha én ott ültem a lámpa mellett. A lámpától eltávolodva olyan erősen és olyan gyorsan csökken a fényerő a távolsággal, hogy egy idő után hiába világít egy kék körül lámpa a szobában, már nem fog rám hatni. Ezért sokkal jobbak azok az eszközök, most azok terjedtek jobban el, amit a szemüvegemre csatolok rá, vagy magában a szemüveg be van beleépítve, ez azoknak, akik nem szemüvegesek, mert csak egy fél órára kell fölvenniük délelőtt, és egy pici fény, kék fénycsíkot juttatnak, de nagyon közel a retinához, hiszen majdnem a szemüveg majdnem a szemem van, hát a szemen is van. Vagy a másik tipikus eszköz, amikor ide csippentenek a monitorra egy kék fényforrást, mert az is elég közel van a szemhez. Milyen vicces, hogy a monitoromban kék fényszűrő van, de közben én ráteszek egy kék fényforrást délelőtt egy fél órára. Egy fél óra elég egyébként, ha megfelel a fényerő, de a legolcsóbb és legegyszerűbb eszköz ez a maga a telefon, mert ez nappali üzemmódban a legtöbb telefon kék fény körül tartományra van beállítva, mert ez ad szép képet. Annyit kell tennem a délelőtt, hogy felnyomom maximumra a fényerőt. Ha most megnézi bárki a telefonját, az alapbeállításon sosem maximum a fényerő, mert az bántja a legtöbb embernek a szemét, az túl erős. Viszont fényterápiás hatása van, tehát egy fél órát nappali üzemmódban max fényerőn használom a telefonomat délelőtt vagy reggel, egy fél órát, majd visszaállítom normál fényerősségűre, az kb. 60%-os, az már nagyon jó tud lenni.
És ha csak fél órát használom, az természetesen szintén nagyon jót tesz, mert sokat szoktunk itt a műsorban arról beszélni, hogy ne használjuk túl sokat a telefonunkat, mert az negatív hatással
van. De nagyon fontos az időzítés, és hogy ennek délelőtt kell történnie.
Hogyha ennyit beszéltünk már a kék fényről, azért tisztázzuk azt, hogy mit jelent akkor a fehér fény, illetve a sárga fényforrás.
A sárga fényforrás a telefonunknak az éjszakai üzemmódjához kapcsolódik. Ez a minden telefonban alapbeállítás, hogy át lehessen állítani éjszakai vagy esti üzemmódra. Be is tudom állítani, hogy a napnyugtakor a telefon átkapcsoljon automatikusan. Ez a kép egy picit sárgásabb lesz. Az összes kép, amit nézni fogok a telefonon, olyan lesz, mint egy régi film vagy egy régi fotó, nem olyan szép. Viszont nem bántja a biológiai ritmust, mert este, viszont amikor már sötétedni kéne, meg sötétedik is amúgy kint, akkor már nem jó, ha kék fényt kapok, tehát akkor sokkal jobb, ha a telefonomat sárga fényen használom. Ez a legtöbb embernek azért nem jelent problémát, mert mondom, 50%-osra van csak állítva a kék fény, tehát hiába használja este és nappal üzemmódban a telefonját, nincs meg a fényerő.
Bár a digitális eszközök úgy tudom, hogy zavarhatják az alvást.
De így van.
És hagy olvassak fel egy hallgatói üzenetet, hogy ugye azt hiszem, hogy itt a kék fény az különböző dolgot jelentett, mert azt írja egy hallgató, egy anyuka, hogy a kislányommal kék lámpát használunk, ami a tenger hullámait imitálja, és nagyon szeretünk rajta elaludni.
Nem a kék színű fényt értjük alatt, tehát ez nem az, mint amikor a zseblámpába beteszek egy kék színű korongot, és akkor kék lesz tőle
a fény. Hát, vagy a búra kék, azért.
Nem, ez a kék, a fényspektrumnak a kék része, ugye, hogy is van? Tehát van a fényspektrum, és akkor azon belül van egy szakasz, ami kék, és ennek van biológiai hatása. Meg az UV-nek annak a negatív biológiai hatása.
És este felé érdemesebb enyhébb fényt?
Enyhébb kéket vagy sárgát, akinek az enyhébb kék is problémát okoz. Ezért van a telefonon éjszakai funkció, hogy át tudjam állítani sárgára, ha úgy
érzem. És ha délelőtt jót tesz a kék fény, akkor este nem tesz jót, mert este akkor nehezebben tudunk elaludni, ha mondjuk akkor nyitva a laptop vagy a telefon.
Vannak olyan terápiás helyzetek, amikor kifejezetten este adunk kék fényt, de ezek nagyon körülhatároltak. Alapesetben, mivel délelőtt van a legvilágosabb a természetben is, ezért délelőtt kellene, hogy kapjuk az eszközeinkből is a kék fényt.
Azt írja egy hallgató, hogy vannak fényterápiás lámpák is, 10 000 lux. Lehet ez depresszió ellen használni, illetve kinek kell tényleg ilyen lámpát
Igen.
használni?
Ez nagyon milyen fontos, színű? Nagyon jó a kérdés, ami elhangzott, és a 10 000 luxot nagyon köszönöm, hogy ön mondta, és nem én. Minimum 2500-et szeretünk, de 10 000 az tuti. Az tényleg jó. Az egy minőségi eszköz, ami tényleg tud 10 000 lux kékfényt. A depresszióban valóban hasznos eszköz, a téli depresszióban a gyógyszer, a többi depresszióban is nagyon jó kiegészítő terápia, ráadásul olyan terápia, ami gyorsabban hat, mint a gyógyszerek, nem pótolja a gyógyszereket, vagy a pszichoterápiát, de gyorsabban hat, tehát ad egy lökést a terápiának, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindig az orvossal megbeszélve kell alkalmazni, mert nagyon nem mindegy az időzítése depresszióban a fénynek, teljesen nem mindegy, hogy mikor adjuk, ezt mindig
tehát
az orvos mondja.
Tanácsra kell ilyen lámpát használni.
Mert ellenkező hatást is el tudok vele érni depresszióban, ha rossz időzítőssel alkalmazom. Tehát ezt mindig az orvossal megbeszélve alkalmazzuk a kék fényt. És az orvos fogja megmondani, hogy ez milyen típus az én depresszióm, és az én depressziómhoz a nap mely szakaszába kell ezt a bizonyos fényterápiás lámpát alkalmazni.
Ez is nagyon... kék fény?
Igen, igen.
Tehát ez is az a tartomány, csak erősebben?
Nem, ezek 10 000 lux az, amikor én kimegyek reggel az utcára. És a fényterápiát nem fontos lámpával csinálni, csinálhatom én áprilistól októberig, amikor sok fény van kint a természetben is, még talán jobb is, pláne ha mozgással kombinálódik, de nagyon fontos az időzítés, és mert különböző depressziók vannak, ezt mindig az orvossal kell egyeztetni, hogy ő milyen időzítést javasol, és ez nagyon fontos, mert ártani is lehet vele akkor, hogyha rosszul időzítem.
Az otthonunkban érdemes arra figyelni, akár ilyenkor a nyári időszakban is, hogy milyen lámpát használunk például az esti olvasáshoz, vagy a vacsora asztalnál?
Hát este nyilván ne használjunk olyan lámpát, ami 10 000 lux kék fénye.
Tehát akkor nem kell az összes lámpát amúgy se felkapcsolni?
Hiába kapcsoljuk fel az összes lámpát, sose lesz meg 10 000 lux kék fény, nem.
Közforgalomba kapható. Környezetet nem tudunk teremteni. Nem.
Csak speciális lámpával lehet, hogy nagyon helyesen írta a rádióhallgató ezt elérni. Ezek a lámpák drágák, vagy drágábbak, és nem erre valók, hogy világítsunk vele. A világításra használjunk bármilyet, a közforgalomba világításra használható lámpák nem fogják megzavarni a biológiai ritmusunkat.
Azt írja egy hallgató, hogy este gyertyafényt használnak például elalvás előtt, ez is biztosan megnyugtató, de itt vagyunk ugye a nyári időszakban, azt mondja, hogy akkor ilyenkor olyan a természetes állapot, hogy nem valószínű, hogy a hangulatunk romlik, tehát nem ilyenkor kell elgondolkodnunk azon, hogy milyen fényterápiára van szükségünk.
A hangulat ez nagyon sok minden miatt tud elromolni, például életesemények miatt is.
Világos.
Tehát valóban van a depresszióban egy úgynevezett szezonalitás, tehát hogy tél végén, tavasz fele gyakoribb, de nyáron is van. Tehát mivel a depressziónak nagyon sok oka van, ezért lehet nyáron is, ne gondoljuk azt, hogy nem.
Röviden lehet előre töltekezni? Fénnyel?
Szerintem kell is.
Tehát ilyenkor nyáron, ha sokat vagyok a szabadba, akkor hát hosszabban bírom, majd talán az őszi időszakot.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ha nyáron se vagyok eleget fényben, akkor sokkal rosszabb lesz a telem. Ha nyáron eleget vagyok fényben, akkor tovább fogom bírni télen, talán végig. De ugye a legtöbb ember az fényhiányban él, mert amikor fényben kéne lenni, akkor egy ablaktalan irodába tartózkodik.
Hogyha lehet, akkor teremtsünk természetes fényviszonyokat az őszi-téli időszakban is, próbáljuk meg behozni, nem csak a hangulatunk miatt, hanem a tevékenységünk, így vagy van. A tevékeny időszakok kiterjesztése miatt is.
Nem behoznám a tevékenységet, hanem mindent kivinnék a szabadba, amit csak lehet.
Ez meg most pláne érvényes, menjenek minél több időre a szabadba. A fénnyel kapcsolatban beszélgettünk a napfényjótékony hatásáról Purebl György professzorral, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is nagyon köszönöm.
És akkor a fényesség után egy csodálatos gyógyulás, illetve az ima erejének történetével folytatjuk hangtárovatunkban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Minden hónap 22-én a világ minden tájáról emberek ezrei kapcsolódnak össze imádságban és böjtben, hogy Szent Misén adjanak hálát Noha el-Shami csodálatos gyógyulásáért. A libanoni asszony Szent Sárbel közbenjárására gyógyult meg egy súlyos betegségből, féloldali bénulásból.
22-én egy különleges csoda emlékére mindig megemlékezünk Sárbel atyáról, és ha tehetjük, meg külön keleti rítusú liturgiát is tartunk itt a templomban.
Szent Sárbel 1828 májusában született Észak-Libanonban. A Maronita Egyház szerzetes papját és remetéjét 6. Pál pápa 1965-ben boldoggá, majd 1977-ben szenté avatta. A templom szenteléskor érkezett libanoni szente kerekjéi között, Sárbel atya mellett, más, a maronita egyház számára kiemelkedő lelkiségek földi maradványai is helyet kaptak. Szederkényi Károly címzetes prépost, a budapesti gazdagréti Szent Angyalok templom plébánosa.
Szent Sárbel, maronita szerzetes erekéje van itt köztünk. A tanára, nevelője volt Szent Nimatulla, ő egy kiváló teológus volt, szintén szerzetes, egy másik férfi szerzetes Szent Esteban és Szent Rafka nővér. Az ő erekéjék kerültek ide.
Szent Sárbel ábrázolása világszerte szinte azonnal felismerhető. Lehuny szemmel csukjában jelenik meg a szent képeken és a szobrokon egyaránt.
Állítólag nem lehetett őt életében fényképezni, mert ehhez nem szívesen járult hozzá. Egyesek szerint ez a halotti képe, amikor már meghalt, úgy fényképezték le.
Sárbel atya földi életét a teljes elköteleződés és a kétkezi munka határozta meg messze a világ zajától.
Hosszú órákon keresztül imádkozott, különösen a remetességben, ahol azért minden nap bemutatta a szentmisét, és ugyanakkor órákig készült rá, majd aztán órákig hálát adott az Úr Jézussal való találkozásért. Éjszaka is sokat virasztott és imádkozott, és ugyanakkor kétkezi munkájával is kivette a részét a közösség életéből.
Szent Sárbel élete és a mai napig megtapasztalható közbenjárása bizonyíték arra, hogy a csendben, imádságban és alázatban leélt élet gyümölcsei évszázadok múltán is képesek reményt és gyógyulást hozni a hívők számára Libanontól egészen Budapestig.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, de holnap hallhatnak nálunk arról, hogy manapság egyre több fiatalt érint a trombózis. A betegség okairól, tüneteiről és a megelőzés lehetőségeiről is fognak beszélgetni itt a stúdióban önökkel is, a műsorvezető és a szerkesztő. Most hamarosan a hely hírek, illetve utána a hely című műsorunk következik, de ezt az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én a mai szerkesztő Veres Ágnes, a gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmester Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Viszont hallásra!